piros ernyő.
Azaz!
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhetne moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
És már is mondom, hogy mit kínálunk a műsornak ebben az órájában 10 óráig. Pattanásos, zsíros, zavaró. A kamaszkor számos kihívással jár, ezek közül talán az egyik leglátványosabb a bőr megváltozása. De vajon hogyan kezeljük helyesen? Lehet-e túlzásba esni?
Naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum. Nem mondom azt, hogy sok pénz, de az, hogy kevés, de a bőröm állapotáért akármit megteszek.
A túlzásba vitt bőrápolás azonban többet árthat, mint amennyit használ. Erről beszélgetünk hamarosan. Fél tíz után pedig néhány nem szokványos gyűjteménnyel ismerkedhetünk meg, majd pedig igyekszünk kideríteni, miért is szeretünk tárgyakat gyűjteni. Mi lehet ennek a kedvező hatása, és mikor beszélhetünk már káros, kóros állapotról. Önök gyűjtenek valamit? Írják meg nekünk 0630 9666. Ez az SMS számunk, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék. A műsor 11 óráig szól. A mai szerkesztő Dian Gergő. A ragyogó bőr talán nem is szerencse, hanem tudatosság kérdése, hiszen arcunk az a névjegy, amivel minden nap bemutatkozunk a világnak. Ki hogyan ápolja a bőrét? Mennyi időt és főképp mennyi pénzt fektet bele? És tudja-e vajon, mit használ? Kobolák Attila ezekre a kérdésekre kereste a választ.
Hogyan ápolja a bőrét?
Én alapjárton ekcémás vagyok, és emiatt kell krémeket használnom a bőrömre. És például az arcomra szoktam használni ilyen ekcéma elleni krémet. Abszolút segít rajtam. Kiszáradok, emiatt máshol is testápolót is használok, szóval nekem ilyen napi szinten kell használnom, hogy rendes legyen a bőröm.
Bőrgyógyászával vagy házi orvosával egyeztette ezeket a kezelési módokat?
Abszolút. Először még kiskoromban kezdődött, akkor a házi orvoshoz mentük, és ismerős által tudtunk egy bőrgyógyászt szerezni, és ő segít ebbe. Most van egy gyógyszerész ismerősem is, és ő már rám csinálja a krémeket. Ő rakja össze, és akkor tudja, hogy milyen problémám van, és így azóta sokkal jobb.
Javul az állapot, a kevésbé ekcémás, például kevésbé szárad ki a bőre?
Igen, abszolút, és néha tartok egy szünetet is, ne szokja meg a bőröm, mert az a baj, hogy egy idő után meg tudja szokni, és akkor is az lesz, hogyha bekenem. Tartok néha ilyen 2-3 hetes szüneteket.
Költségesek ezek a kezelések?
Nagyon költségesek. Havonta ez ilyen 30 ezer, 40 ezerbe kerül, de amúgy megéri, de ezért is tartok szüneteket, nagyon drága.
Használ valamilyen bőrápolási terméket?
Igen, elsősorban arclemosót minden egyes este, reggel nem szoktam, a sminkemet mosom levele, az egész nap alatt rákerülő baktériumokat tökéletesen lemossa, és így nagyon tiszta érzése van az arcomnak, meg hát alapvetően tiszta is lesz. Arckrémet, illetve fényvédőt szoktam használni.
Száraz a bőre, ezeknek milyen funkciója van?
Szerintem normál és zsíros bőröm van, ezért ahhoz mérten választok arckrémet, illetve fényvédőt is. A fényvédő azért fontos, egyébként azt mondják, hogy télen is kell használni, mivel később megelőzi a ráncosodást. Alapvetően, hogyha valaki napi szinten sminkel, mint hogy hidratálja a bőrét minden egyes nap előtte.
Nagy kiadásnak számít a bőrápolás?
Minden árkategóriában léteznek arcápolási termékek. Én már kísérleteztem olcsóbb és drágábbal. Néhány termékből, például fényvédőből szerintem érdemes a drágábbat venni, mert én azt vettem észre, hogy ez tényleg sokkal jobban hat, viszont az arclemosóból például alacsonyabb árkategória nem tisztít szerintem olyan jól, illetve én sokszor kipattogtam tőle.
Járt már bőrgyógyásznál vagy kezelőorvosnál? Orvosával egyeztette, hogy ezeket a termékeket használja?
Nem. Sajnos így a környezetemben sem tudok olyat, aki ennyire mélyen foglalkozna a témával. Leginkább így a közösségi médiából szoktam tájékozódni ezzel kapcsolatban, és kísérletezek. Kozmetikusnál egy párszor jártam, de nem feltétlen arcápolási céllal vagy tippekért, tanácsokért.
Fordít időt bőre ápolására?
Igen, fordítok, mert sajnos a múltban elég sok problémám volt a bőrömmel, az arcomon. Pattanásos, zsíros volt az arcom.
arcbőröm, és úgy gondoltam, hogy ezért tennem kell. Igazából én arcmaszkot használok legfőképp, de minden este, illetve reggel kenem a bőrömet krémmel is.
Zsírosító krémmel?
Igen, van olyan is, meg van hidratáló krém is. Sok idő elteltével látszott a változás, de szerencsére változott a bőröm minősége.
És mennyi idő ez naponta? 20 perc, fél óra?
Hát naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum.
Sok pénzbe kerül az, hogy ápolja bőrét?
Nem mondom azt, hogy sok pénz, de az, hogy kevés, de a bőröm állapotáért akármit megteszek.
Bőrünkkel foglalkozunk tehát egészen fél tízig, és különös tekintettel a fiatalok bőrére, bőrápolási szokásaira. Itt van velem a stúdióban Tóth Katalin aranykoszorús kozmetikus mester. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És telefonon velünk van Kovács Anikó doktornő, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza. Jó napot kívánok! Először most azért szólítanám meg doktornő önt, mert kezdjük talán az orvosi, hogy is mondjam, diagnózissal, hogy miben más egy tizenéves, egy tinédzser bőr, mint egy felnőtt bőre.
Igen, egy tinédzser bőre igazából a gyerekből vált át felnőttbe, de ez az átváltás az általában azzal jár, hogy sokkal zsírosabbá válik a bőr, legalábbis átmenetileg, mint amihez itt hozzá voltunk szokva gyerekként, és ugye a tinédzsereknél emiatt nagyon gyakran megjelennek a miteszerek, pattanások, amik őket ugye nagyon tudják zavarni. De azért fontos tudni azt, hogy egy tinédzsernek a bőr az még azért egy sérülékenyebb bőr, mint egy felnőtt embernek a bőre, és ezért is nagyon fontos az, hogy milyen készítményeket használnak a tinédzserek, hogy ne egy olyan rutint kövessenek, amit mondjuk egy 40 éves nőnek találtak ki, hanem valóban az ő életkorukra és bőrükre megfelelő rutinjuk és bőrápolási szokásaik legyenek.
Itt van velem Tóth Katalin is, aki kozmetikus mesterként azért szembesül mindennek, amit doktornő elmondott, szérumhasználat, stb. Az eredményével. Tapasztalatból is tudja, ugye, hogy milyen bőrökkel találkozik. Vannak ilyen elrontott esetek?
Hú, mostanában nagyon, igen. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy erről mindenféleképpen kell beszélni, ugyanis a fiatalok nagyon kreatívak, és nagyon szeretnek tájékozódni a TikTokról, Instagramról.
Az, hogy kreatívak meg tájékozódni akarnak, ez még önmagában szerintem.
De egy kicsit kezdem úgy érezni, hogy a bőrápolás lassan olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, és sajnos nagyon sok elrontott bőr kerül hozzánk. Nyilván nem a mi vendégeink, akik rendszeresen járnak, de megkeresnek többen. Túlhámlasztott, piros, hámló, vagy éppen egy mély aknés problémákkal.
Doktornő, akkor ha már itt a tüneteket említette Katalin, akkor maradjunk ezeknél. Honnan tudja egy szülő, hogy a gyermeke vagy fiatal felnőtt gyereke, hát hogy is mondjam, túltolta ezeket az interneten látott praktikákat? Tehát mikor kell szakemberhez fordulnunk?
Igazából a kolléganő már ugye elmondta, tehát hogyha a bőr kipirosodik és elkezd hámlani, illetve nagyon sokszor szubjektív tünetek is társulnak hozzá, tehát viszketés, illetve fájdalom, azok a jelek, amik így fel fogják hívni arra a figyelmet, hogy mi ez. Probléma szokott lenni, hogy most ez az arcápolási rutinból fakadó dolog, vagy pedig maguk a pattanások. Azért a pattanások azok általában picike tünetek, ugye mindig miteszerekkel indulnak, tehát ezek a fekete vagy fehér fejű komedók, miteszerek, amik az alapok, és akkor ezek fognak begyulladni, és ilyen köpcséket, illetve kenyeltet, hólyagokat, pusztulákat fognak a bőrön kialakítani. Ha az arcápolási rutinból fakadó probléma van, akkor az piros lesz szintén, de azért sokkal nagyobb felületen fog megjelenni ez a pirosság, illetve a hámlás is, tehát innen azért szerintem lehet látni, hogy így maga a pattanásosság okozza a tünetet, vagy pedig a kezelésből fakadó probléma.
Ugye most
történik azért arra, hogy bocsánat, csak hogy mondjuk, hogy igen, nagyon rossz az, hogyha az ember nem jó tanácsokat követ, amit így a közösségi médiából hall, de azért én azt is látom, hogy vannak jó dolgok is, tehát például azt, hogy a fényvédőt használnak a fiatalok, az az ő agyukban már egy teljesen természetes dolog, és én ezt például egy pozitív jelenségként értékelem, tehát nem csak negatív oldala van, de valóban meg kell nézni azt, hogy honnan tájékozódunk, és olyan tanácsokat kövessünk, amik valóban megbízható tanácsok.
Még egy pillanatra itt térjünk ki az aktív hatóanyagokra, különböző szérumokra gondolok, mert ezeknek most óriási a népszerűségük, hogy egyáltalán szüksége van egy 14-20 éves bőrnek ilyesmikre?
Ez attól függ, hogy mennyire súlyos az az állapot, amivel ő küzd. Tehát egy aknéban lehet helye a különböző szérumoknak, de azért legtöbbször nem azzal kell kezdeni. Tehát hogyha már csak arra figyelünk, hogy ez a fényvédő, amit minden nap felkenünk, az egy olyan fényvédő, ami egy nem komedogén, tehát egy kifejezetten zsíros bőre fényvédő, akkor hogyha a lemosók azok zsíros bőre valók, illetve a hidratáló krémek, illetve az aknállenes krémek, ezek nagyon sokszor le fogják kezelni az aknés állapotot. Illetve hogyha lehetőségünk van, akkor mindenképpen érdemes kozmetikus szakemberhez elmenni, mert azért az arctisztítás egy lényeges eleme annak, hogy hogyan ápoljuk a bőrünket, és hogy ezek a tinédzserkori pattanások a lehető legkevesebb nyomot hagyják, nem csak amikor ugye aktív a tünet, hanem majd később is a bőrünkön.
Doktornőt arra kérem, maradjon még velünk a vonalban, de térjünk vissza a Tóth Katalin aranykoszorús kozmetikus mesterhez ide a stúdióba. Én emlékszem rá, amikor én 15-6 éves voltam, és kifejezetten pattanásos lett a bőröm. Mások azt mondták, én nem vagyok pattanásos, én tudtam, hogy én rettenetesen az vagyok, és bármit megtettem volna szerintem, hogy eltüntessem azokat a borzasztó dolgokat az arcomról, meg a homlokomról. Szóval, hogy mik voltak annak idején, és most gondolok itt a 90-es évekre nagyjából, mi volt akkor más, másképp kezeltük meg most, tehát hova jutottunk el? Nagyjából én kicsit úgy érzem, hogy a most meg szépen az arcodat hideg vízzel reggel, onnan eljutottunk odáig, hogy 6 féle szérumot, 8 féle savat, és nem tudom miket használunk. És most ezt nem rossz értelemben mondom, mert lehet, hogy ez egy jó folyamat is.
Igen, hát ez valóban így van, hogy hatalmas változás állt be, tehát hogy egyébként még az előző ez előbb fölmerült, hogy honnan tudjuk, hogy a gyerek milyen rutint követ, hogy azért nekem nagyon sokszor mondják a vendégek, hogy figyelj, majd jön a lányom, és beszéld át vele, mert már nem tudom hány lépéses rutinja van. Tehát annak idején például nagyon közkedvelt volt a rázókeverék.
Tényleg?
Igen, ami egyébként nagyon jól működött. És most inkább ezt tartom nagyon fontosnak, hogy valóban szakember, tehát ne az AI-tól kérdezze meg, nagyon sok mindenre nagyon jó az AI, de nem látja a bőrét, tehát hogy ő beírhat dolgokat, de ugye megtanuljuk a kozmetikus iskola első tananyaga, az, hogy a bőr aktuális állapotát kezeljük. Tehát nem csak azt, hogy globálisan most egy zsíros bőrről, hanem hogy most milyen. És egyrészt ez nagyon jó, hogy sokkal több készítmény áll rendelkezésünkre, sokkal nagyobb a mozgástér, sokkal több mindennel tudjuk ápolni, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy szakember, egy bőrgyógyász, egy kozmetikus állítsa be a napi rutint, vagy azzal beszélje át a kamasz, mert hát tudom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak.
És kényes időszak rá.
Igen, és lehetőleg is támogatni kell, szóval igen.
Tud mondani valamilyen ilyen, ugye én lányos anyaként gyorsan megtanultam ezt az angol kifejezést, hogy skincare rutin, tehát hogy ez már nem idegen, ugye ez a bőrápolási rutin. Tud mondani egyébként olyan alapokat, ami mindenkinek jó lehet, és aztán utána forduljon szakemberhez?
Igen. Azt gondolom, hogy eleve ugye a bőr letisztítása az egy alapvető dolog. Az, hogy egy olyan bőr letisztítót találjon, ami nem, mert azokban is ugye nehéz eligazodni, mert van olyan, ami kiszárítja, túlzottan kiszárítja a bőrt, és nehezen tisztíthatóvá teszi. Tehát, hogy egy megfelelő tisztító. Aztán nagyon jó olyan krémek vannak, amik a fagyúmirigy működést szabályozni tudják, tehát hogy kevesebb komedó jöjjön, vagy lassabban telítődjenek ezek a komedók. Ezek sokszor mondjuk professzionális kozmetikumok, de meg lehet találni más, tehát hogy kínálatban is. Amit én nagyon fontosnak tartok, az az, hogy, és azt mindig kihangsúlyozom, hogy ha valamit érez, hogy már kezd kialakulni, tehát kezd begyulladni egy komedó, kezd pattanás kialakulni, akkor kapható patikában antibiotikus zselé, amit pontszerűen, hogyha rátesz, akkor nagyon szépen vissza tudja húzni. Úgy egyébként szerintem a jó bevált régi rázókeverék is ilyen pontszerűen nagyon jó, de ezeket mind el kell magyarázni, ne az egész arcát kenje be vele, hanem pontosan ezeket a kis pontokat, és a fényvédelem pedig nagyon fontos. Tehát, hogy én ezt gondolom, hogy ezek az alapvető pillérek.
Annak idején emlékszem, amikor pattanást akartam eltakarni, és én is voltam kozmetikusnál, nem nagyon szerettem járni, bár nagyon aranyos volt a kozmetikus hölgy, akkor egyszer csak azt mondta, hogy most szépen lekezeltük, most rendben van, most picit pihentetni kell a bőrt, várunk. Én pedig belenéztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy dehogy várunk. Hát biztos, hogy nem várunk, mert én ezt így nem tudom elviselni. És most doktornőt kérdezem, hogy az a módszer, amit akkor én is alkalmaztam, szerintem nagyon sok tinédzser alkalmazza, hogy amikor úgy érzi, hogy az önbizalmát ezzel állítja helyre, akkor még mindenre a problémás bőrre még egy komolyabb sminket feltesz, akkor az mit okoz a bőrnek?
Hát attól függ, hogy milyen smink termék van, milyen nem jó az, hogyha gyulladt tünetekre rá sminkel a fiatal, de hát valahol egy kicsit azért úgy szociálisan sem jó, hogyha az ember kirekesztődik, tehát én azt szoktam javasolni, hogy azt is meg kell nézni, azok a smink termékek milyenek, ugye ha valakinek akné és zsíros bőre van, akkor olyan alapozók, amik zsírosak, azok megint csak rontani fognak a helyzeten, tehát esetleg egy ilyen lazább alapozóval akár lehet ezen segíteni, mert szerintem nagyon fontos az, hogy hogyan éljük meg a tinédzser korunkat, és hogy ne arról szóljon az egész, hogy így újra mutogatnak ránk, a többiek meg nem állnak velünk szóba. De azért a mai világban én azt gondolom, hogy nem is kell elfogadni azt, hogyha belenézek a tükörbe, az számomra egy elviselhetetlen dolog. Tehát amiket így átbeszéltünk, nagyon sok esetben ez megoldás lesz a tinédzsereknek, de hogyha olyan aknéjuk van, olyan pattanásosodásuk, amit nem fognak meg ezek a termékek, illetve ezek a lépések, amit így átbeszéltünk, akkor erre azért van gyógyszeres megoldás is, és igazából azok már nagyon biztonságos gyógyszerek, és jól dozírozva őket mellékhatás nélkül tudunk gyakorlatilag pattanásmentes bőrt elérni nagyon gyorsan, ami az évek óta tartó szenvedés után szerintem egy nagyon nagy felüdülés egy olyan tinédzsernek, akinek egy súlyos aknéja van. Tehát, hogy van az az állapot, amikor igenis bele kell abba állni, hogy most már egy következő lépésre emeljük a kezelést. Egyébként nekem nagyon jó tapasztalatom van ezzel, a hozzám forduló tinédzserek nagyon szeretik, hogy van megoldás, de fontos, hogy nem az az első lépés, hogy beállítok egy gyógyszeres kurát, hanem átbeszéljük az alapokat, de igen, van az a pont, amikor viszont eljön az, és akkor viszont nem érdemes tovább próbálkozni, meg elfogadni azt, hogy akkor most évekig így nézek ki, és akár később meg a hegekkel kelljen foglalkozni, mert ugye ez egy másik fontos dolog, hogy egy csúnya akne, egy komoly akne, ami mély tüneteket okoz, mély gyulladt tüneteket okoz, az később hegeshedni fog. És azok a hegek, azok ott maradnak az arcunkon.
Ez meg még nehezebb elviselni.
Majd a hegkezelés, ami meg megint csak nagyon költséges, és hát nincsenek is rá tökéletes megoldásaink.
Tóth Katalin is reagálna közben itt.
Igen, hogy a alapozóval kapcsolatban, hogy teljesen igaza van a doktornőnek, hogy most már nagyon sokféle alapozót lehet kapni. Ugyanakkor megjegyezném még, hogy nagyon jó alternatívát, átmeneti alternatívát tudnak a BB krémek jelenteni, mert vannak olyan BB krémek,
ez a színezett aminek, krémek, ugye?
Van, ami színezett, és van, ami nem. De többféle színben is léteznek, és az a lényeg, hogy egy mattító hatásuk van, egy ilyen bőrkiegyenlítő, tehát vagy ahogy egyenletesebb lesz a bőrkép, és ugyanakkor nem tömik el a pórusokat, és van, amiben még fényvédő is van emellett.
0639666, ez az SMS számunk, és közben hallgatóink írnak és kérdeznek mindenfélét, és doktornő, találtam egy kérdést, ami egészen biztosan önre vonatkozik, azt mondja, csak meg kell keresnem, hogy a svéd csepp nagyon jó a kezdődő pattanásra. Hát én ezt még sosem hallottam.
Köszönöm.
Jó, akkor ezzel már többen vagyunk.
Nem tudok erre érdemben válaszolni, sajnos.
A másik kérdés, hogy majdnem 40 éve gyógyszertári mosakodó kenőcsöt használok az arcomra, de csak is arra, és nekem bevált kiváló.
Hát ha 40 éve használja, akkor valószínűleg ő nem egy pattanásos tinédzser.
Igen. Illetve megjelent az ősi trükk, amit én is említettem, ugye édesanyám azt mondta, hogy minden reggel hideg vízzel mossam meg az arcomat, igaza volt, sosem volt baj a bőröm, hát nem tudom, ebben mennyi összefüggés van, egyáltalán nem vagyok benne biztos, de mondjuk rosszat nem
tesz. Hát szerencsés valaki, akinek nem kellett hatalmas pattanásokkal küzdenie, tehát ugye mindannyian mások vagyunk, van akinek súlyos pattanásai lesznek, van akinek enyhe pattanásai lesznek, és vannak a szerencsések, akinek nem lesz, de hát ettől még van, aki küzd vele.
Egy hallgatón kérdezi, hogy mi a helyzet a hátbőrével, és igazából testtájakról még nem beszéltünk, ugye a leggyakoribb itt a pattanásoknál nyilván mindenki az arcra gondol, de hát azért van, ahogy máshol is megjelenik ez, mondjuk a dekoltás környékén, de ezek szerint a háton is, ha ezt kérdezi a hallgató.
Igen, mert hát ugye ott jelenik meg, ahol alapvetően zsírosabb a bőrünk. Ez az arcon kívül lesz a dekoltás, a vállat és a hát. És ugye itt a felületek miatt lesz ez egy probléma, mert hát egy hát az egy sokkal nagyobb felület, mint az arc. Meg hát nehezebben érjük el. Tehát a helyi kezelések azok ilyen szempontból ütközhetnek így nehézségekben, hogy most kifogja a hátunkat naponta kétszer az a tisztítóval így letisztítani, meg ki fogja oda kenni azt a krémet, ami ugye hatásos lenne az akne ellen, tehát ez azért tud problémás lenni. És hát a másik dolog még a költségvonzata ennek, tehát hogy azért egy sokkal nagyobb felületet, hogyha olyan hatóanyagokkal kenünk, amik drágák, akkor ugye ez sok-sok pénzbe fog kerülni. Tehát ha valakinek sok testtájra lokalizálódóan van aknés panasza, tehát pattanásai, akkor neki valószínűleg egyszerűbb és még gazdaságosabb is lesz, hogyha tényleg kiterjedt tünetekről van szó, hogyha egy gyógyszeres kúrába fog bele, hiszen az mindenhol le fogja a tüneteket szabályozni, nem csak az arcon. Tehát nyilván egy krém ott fog hatni, ahova kellem, ezzel szemben, hogyha belülről viszem be azt a hatóanyagot, az akkor az egész bőr felszínen ki fogja fejteni a hatását.
Nagyon szépen köszönöm dr. Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőrnemi kórtani és bőronkológiai klinika bőrgyógyászát el is engedem, és még itt a stúdióban kerekítjük le a témát Tóth Katalinnal. Még az jutott eszembe, hogy itt a rutinról beszéltünk, hogy hány lépéses, és mondta, hogy hát vannak ilyen elképesztő, nem tudom, 15 lépéses bőrápolási rutin, ami nyilván valamilyen internetes valakinek a rutinja volt, de mi a minimum lépésenként, tehát ugye mondott néhány dolgot, hogy a tisztítás nagyon fontos, hogy a hidratálás nagyon fontos. Itt a doktornő is említette, hogy a fényvédelem nagyon fontos, ez eddig 3. Hát az nem 15.
Igen. Tehát ez a 3, ez az alap. És akkor ehhez jöhet még ugye például egy BB krém, és jöhet egy olyan krém, amit mondtam, hogy amit helyspecifikusan, tehát a pattanásokra teszünk, tehát az a, igen.
De az magának a problémának a kezelése.
Igen, de hát közben. Akkor már az is a rutin része. Én részemre a vendégeimnek össze szoktam állítani, meg nekem a weboldalom is olyan, hogy tehát össze van állítva, és lehet tájékozódni.
Van egy háttér történet ennek az egésznek, amit eddig nem hoztunk szóba, talán csak így félig, hogy ez kicsit nem is a bőrápolásról szól, mert hogy tizenévesekről beszélünk, éppen kibontakozó félben lévő felnőttekről. Ez valahol az önbizalomról szól. Mit tud tenni egy kozmetikus, amikor legalább odáig eljut a tizenéves, akár ha szülővel együtt is, hogy elmegy, adja a bizalmát hozzá, hogy valaki hozzányúljon az egyik legvédtelenebb részéhez, a bőréhez, hát valahogy itt nem csak a bőrt kell kezelni, nekem az az érzésem.
Hát igen, mint általában a kozmetikában, tehát az mindig pszichológiai munkát is jelent, és ez különösen nagyon kiemelten fontos, mert nagyon sérülékenyek, azon kívül, tehát a kozmetikai munkában a legkellemetlenebb beavatkozást végezzük el, hiszen ez nagyon nehéz, tehát hogy neki is ki kell bírnia, de hogy úgy mondjam,
van, amikor fáj egyszerűen.
Hát hogy ne fájna, igen. Tehát a lelket kell, egyrészt a maximálisan kellemes körülményeket kell teremteni, a másik pedig az, hogy hogy ezt a folyamatot végig vinni, tehát hogy ugye ez egy idő, amíg beáll a hormonrendszerük, a hormonális változások alatt vannak ezek a problémák, jó esetben utána ezek már elmúlnak, és végig megbeszélni, hogy nagyon fontos, hogy csinálja, mert akkor nem maradnak hegei, rendben tartjuk, és nagyon-nagyon ott kell lenni velük, és nagyon nagy szeretettel kell foglalkozni velük.
Kicsikét úgy érzem, hogy olyan, mint amikor a gyerekünknek egy pszichológust keresünk, egy jó pszichológust, mert ki kell, hogy alakuljon egy jó kommunikáció. Igen. Őszintén én is nagyon féltem, mikor a kisebbik lányomat elvittem kozmetikushoz, mert attól féltem, hogyha nem működik köztük jól a kommunikáció, én hiába, hát nyilván nem fogok ott állni, főleg egy tinédzser mellett nem. Mi lesz ebből? Volt már sikertelenség ebből?
Hát hál' Istennek nem, nekem van egy olyan taktikám, hogy amikor elkezdem tisztítani az arcot, akkor gyorsan felmérem, én amúgy coach is vagyok, szóval hogy ez azért úgy
Mondtam, hogy pszichológust keresünk.
Igen. Akkor felmérem, hogy mi az a téma, ami ott a legjobban foglalkoztatja. Legyen az egy hobbi, egy együttes, bármi, és elkezdem arról beszéltetni, mert akkor abban belemerül, és nem azon, hogy számolja, hogy most már éppen a 50. komedót nyomom ki, és már a fenébe kíván engem, hanem belemerül a témába, és akkor ez nagyon sokat segít, meg a másik az, hogy érezze, hogy nem csak a bőre, hanem ő van középpontban, az ő személyisége.
Hallgatónk írja, ott kezdődik, hogy ezt a tinédzsert el kell vinni kozmetikushoz, ahogy elkezdődnek a hormonális változások, hát épp erről beszéltünk, már nagyon jó tinédzsereknek való kezelések elérhetők, és megelőzzük a további gondokat. Nagyjából azt hiszem, mi is erre jutottunk az elmúlt fél órában. Vendégünk volt dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrnemi, kórtani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza, és itt a stúdióban Tóth Katalin, aranykoszorús kozmetikus mester. Köszönöm szépen, hogy erről beszélhettünk. 2 perccel járunk, 9:30 után. Röviden hírek következnek, a stúdióban Szlotta Judit.
Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom, közölte, kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség, emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Villamossal ütközött egy autó a főváros 10. kerületében, a Maglódi úton, a Szent Imrei utcánál. A szerelvényen 30-an utaztak, mindannyian épségben el tudták hagyni a járművet. Országszerte borult az ég, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok lesz.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
Folytatódik a délelőtt. Én ismerek olyat, aki sörös korsókat, de van, aki bélyegeket, más teáskannákat, esetleg sportkártyákat gyűjt hatalmas szenvedéllyel, és akár nem kevés anyagi ráfordítással is. De hogyan kezdődik egy ilyen hobbi, és mi lehet a motiváció a háttérben? Dian Gergő egy különleges gyűjtemény tulajdonosával beszélgetett.
Egy nagyon érdekes szekrény vagy polc együttes előtt állunk, ami tele van egy bizonyos márkájú chips dobozaival, ugye ezek az ikonikus ilyen henger alakú, különböző fűszerekkel, ízesítésekkel ellátott chipses dobozok, de így ránézésre, hát nem tudom, 40-50 darab minimum, és nincs kettő hasonló. Tamással beszélgetek, aki ezeknek a gyűjtője. Hogy indult az, hogy egyáltalán elkezdje gyűjteni ezeket a dobozokat?
Ez még évekkel ezelőtt indult, igazából az okát magam se tudom, de azt tudtam, hogy nagyon sokfajta ízű chips van, illetve nekem van egy kattanásom, hogyha van egy termék, ami tetszik, akkor valamiért muszáj kipróbálnom az összes ízét, hogy megtudjam, melyik a legjobb. És itt lassan már, hát inkább 80-90 különböző doboz van.
Mennyi idő volt, mire ezeket összegyűjtöttem, mert amennyire én látom, itt vannak olyanok is, amin hát minimum nem magyar felirat van, de az biztos, hogy magyarországi polcokon én nem találkoztam vele, tehát itt egy komoly nemzetközi kutató munka is szükséges volt, hogy itt összegyűjtse ezeket. Mennyi idő alatt sikerült, és mennyit kellett tenni érte, akár anyagilag, akár távolságban, hogy ezek itt lehessenek a polcon?
Rengeteg különböző egzotikus országból lettek beszerezve, de leginkább volt pár körültem mindenféle kínai boltokba, és csak keresgéltem őket, illetve ismerősöket megkértem, hogy hát ők is tudták, hogy gyűjtök ilyen dobozokat, és mindig küldözgették, hogy van-e ilyenem, vagy ilyenem. Úgyhogy így ők is hozzájárultak ehhez, illetve rengeteg ilyen külföldi shopokat néztem, ott rendelgettem, és akkor beszállították nekem ezeket. Hát az anyagiak nyilván a kínai alakban régebben szinte még 1000 forintja volt. Más boltokban viszont tényleg az ilyen egzotikus ízek, azok akár a 2500-3000 forintot is elértek. Időben nem tudom, mikor kezdtem el gyűjteni, de az biztos, hogy évek munkája. Szerintem egy 5 év nagyjából.
Furcsa, hiszen egy élelmiszerről beszélünk tulajdonképpen, de milyen helyet foglal el az ön életében ez a gyűjtemény? Nem csak olyan értelemben, hogy az eszmei értéke vajon mennyi lehet, hiszen nyilván önnek többet ér, mint amennyit önmagában a csomagolások érnek, de mennyire tartja ezt egy komoly teljesítménynek, hogy ezt összegyűjtötte, és mi a célja vele a későbbiekben?
Ezzel még nem gondolkoztam, hogy esetleg nem tudom, majd milliós pénzekért eladja, vagy ilyesmi, de leginkább azért kezdtem el gyűjteni, mert ugye nagyon sok van belőle, és hogy tudjam, hogy melyik ízt próbáltam már, és akkor ezzel tudom ellenőrizni, hogyha mondjuk veszek valamit, akkor meg tudom nézni, hogy ilyen ízűt ettem-e már, vagy sem. A szívemben milyen helyet foglal el? Hát most azt nem mondom, hogy büszke vagyok rá, de igazából mégiscsak, mert hát az én szememben amúgy szerintem szép, meg bárki meglátja, hűházik, meg ilyenek. Úgyhogy elvileg mások szerint is szép mutatvány, amit itt összehoztam.
Abszolút, ezt alá tudom támasztani, és meg tudom erősíteni. Viszont akkor jöjjön a legfontosabb kérdés, hogy melyik íz volt, amelyik a legjobban tetszett önnek, amikor ezeket elfogyasztotta, vagy elfogyasztották?
Én nagyon szeretem a hagymás tejfölös és a mindenféle kombójához illő ízeket. Szóval ezen kívül például pont tegnap ettem a sülcsirkés ízű chipset, illetve az ilyen grillezett paprika, meg ilyen sütött dolgok nekem nagyon bejöttek.
Meg tudná osztani velünk egy történetet bármelyikkel kapcsolatban, amelyiknek a beszerzése, vagy annak körülményei a legérdekesebbnek, legkalandosabbnak hatottak? Volt-e ilyen egyáltalán, vagy melyik érkezett a legtávolabbról, bármi, ami érdekes lehet?
A legtávolabbról szerintem tesóm hozta Amerikából, illetve volt kollégám Új-Zélandról. Úgyhogy ez a kettő, amit így ki tudnék emelni.
És végül van-e még, amiről van tudomása, hiányzik a gyűjteményből, és még arra vár, hogy megszerezze, vagy már nagyjából azért lefette a teljes kínálatot?
Sajnos Amerikában még van rengeteg íz, amit nézek a honlapjukon, de nem találtam még olyan beszerzőt, aki esetleg el tudná hozni nekem, úgyhogy majd egyszer kénytelen leszek kimenni.
Ez a történet még folytatódik majd.
Dian Gergő kérdezte a gyűjtőt, és a stúdióban megérkezett vendégem Karsai Szilvia, tanácsadó szakpszichológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Őszintén szóval, amikor készültem a beszélgetésre, megállapítottam, hogy erről a témáról még soha senkivel nem beszélgettem rádió stúdióban. Érdekes a dolog, mert hogy egyrészt nagyon mélyre nyúlnak a gyökerei a gyűjtőszenvedélynek, másrészt egészen kóros-káros állapotok is létrejöhetnek. Kezdjük a legelején. Honnan van ez az emberben? Hogy valamit birtokolni akarok, valamiből sokat gyűjtögetek.
Igen, még mielőtt így belevágnánk, még azért elmondanám, hogy valószínűleg azért nem volt még ez nagyon téma, mert ez egy viszonylag friss diagnosztikus kategória, például a káros gyűjtés, vagy ez a felhalmozás. Úgyhogy ez mostanában kezd egy külön zavar lenni igazából. De hát egészen régre visszanyúlható.
Nekem a gyűjtögetős ember jutott eszembe, de lehet, abszolút, hogy rossz nyomon járok.
Nem, abszolút. Tehát, hogy igen, ez benne van, már evolúciósan is belénk van kódolva.
Mit okoz ez? Begyűjtöttem, megvan, megszereztem, mert hogy valami jótékony hatása kell, hogy legyen az emberre, különben nem csinálnánk.
Hát igen, felhalmozás, ez például sokszor a túlélésnek volt az áloga, hogyha így nem csak evolúciósan nézzük, hanem akár még így a történelmi időszakokon is végig tekintünk, akkor nem mindig voltak hozzáférhetőek a dolgok például, és akkor ezeket meg kellett őrizni, ezeket a tárgyakat, például mielőtt kidobjuk őket, illetőleg mondjuk élelmiszerből be kellett egy kicsit raktározni.
Nagyon érdekes, mert hogyha bárki szerintem a rádióhallgató közül belegondol, akkor legalábbis a szüleire, de nagyszüleire biztosan hivatkozhat, hogy hú, hát az ő lakás, jaj, hát az ő házuk, hát tele volt mindennel. Na de hát ma meg mennyien állnak neki akár fast fashion ruhákat kalerálni, elárasztani a saját lakásukat. Tehát lehet, hogy nem vagyunk mások.
Igen, meg ez nagyon érdekes, azért van egy ilyen generációs különbség, mert régen, tehát ez a nagyszülői generáció, vagy akár a szüleink generációja, amit említett is, azért még abban az időszakban nőtt fel, amikor nem volt ennyire elérhető ez a úgynevezett fogyasztói társadalom, tehát ez a elromlott valami, és azonnal kicseréljük, tehát el kellett tenni, meg kellett
jó jönni. Lesz ez még valamire, ugye ezt a mondatot igen, szerintem mindenki hallotta legalább
abszolút,
egyszer.
Abszolút, ez lehet ilyen szállóige is ebben a témakörben gyakorlatilag. Igen, tehát.
És ezt megállapíthatjuk, hogy nem csak egy gyerekkori dologról van szó, mert hogyha valaki erről beszél, hogy gyűjtőszenvedély, lehet, hogy először a 80-as évekbeli kis bélyeggyűjtés jut eszébe, vagy levélpapír gyűjtése, vagy szalvéta, de hogy itt alapvetően ez felnőtt korban is folytatódhat.
Ajaj, persze is, és nagyon komoly gyűjtemények vannak. Azért itt tennék egy különbséget a gyűjtőszenvedély és a káros felhalmozás között. Mind a kettő a gyűjtögetés vagy a birtoklás tengelyén mozog, de azért van különbség mondjuk a mentális állapotban, vagy a tüneteiben ennek jelenségnek.
Hol érhető ezt tettem? Kérdezem ezt azért is, mert ugye még az egyik az tulajdonképpen, hát fogalmazunk úgy, egy hobbi, ami lehet egy nagyon jó dolog. A másik az meg már egy olyan állapot, amit lehet, hogy megszenved például a család, vagy igen, a családi büdzsé, vagy a családi közös időtöltés, vagy egy igen, csomó minden más társas kapcsolatok.
Igen, pontosan, és pontosan ebben mutatkozik meg a különbség, hogy az a gyűjtés maga, az egy örömet okoz-e, az egy örömforrás a hétköznapokban, az, hogy mondjuk katalogizálom az érmegyűjteményemet, vagy a bélyegeimet, szalvétáimat, tehát azokat a tárgyakat, amiket gyűjtök, miközben a felhalmozás az már negatív állapotokkal jár együtt, akár mondjuk szorongás, vagy biztonsági érzet elvesztése, vagy kontrollérzet elvesztése, családi konfliktusok, ahogy említette is például.
Itt az egyik hallgatónk írja 0630 9666, ez az SMS számunk, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádiót keressék, hogy ő bélyegeket gyűjtött, most meg régóta leveleket, fényképeket. Itt azért tegyünk még, vagy mondjuk még néhány példát, mert hogy azt hiszem, hogy amiről mi beszélünk, lehet, hogy korban nem is állunk olyan távol egymástól, hát azok nagyjából a mi emlékeink. Ma lehet, hogy nem ugyanezeket gyűjtik az emberek.
Olyannyira, hogy van ilyen, hogy digitális gyűjtés például.
Tehát hogy nem is tárgyasul a dolog.
Igen, tehát hogy például ilyen képeket, ilyen egyedi képeket lehet digitálisan gyűjteni, vagy hogyha ennek a kóros formáját nézzük, akkor az elárasztott levelezőláda is, a spam megkelteli levelezőláda is ide tartozik, vagy linkek, amiket majd egyszer
megnézek,
igen.
Amikor kórosba fordul, azt honnan vesszük észre? Én tartom valószínűleg, hogy mint nagyon sok pszichés esetben, Itt is a környezet érzi meg először, és nem az illető veszi észre, hogy valami gond van.
Hát jobb esetben észreveszi a környezet, de nagyon sokszor társul ehhez egy szégyen, ami miatt mondjuk az illető elkezdi elvágni a kapcsolatát a külvilággal, nem hív vendégeket, behúzza a függönyt, és mondjuk kifelé mutat egy képet, tehát próbál így a munkájában jelen lenni, de mondjuk nem enged be a lakásába a vendégeket.
De alapvetően tehát, hogy nem feltétlenül büszke arra a gyűjteményre, hanem úgy érzi, hogy ez már a környezetnek olyan kínos, kellemetlen, hogy ő folyton ezzel foglalkozik. Jó nyomon járok?
Igen. Tehát amikor már ez kóros, akkor már negatív élmények, meg negatív érzések fognak, szorongás nehezen dobja ki akár a romlott ételt például, vagy a 20. tusfürdőt, aminek lejárt a szavatossága.
No, mielőtt idáig eljutnánk a 20. tusfürdőig, meg a lejárt szavatosságú ételekig, itt van velünk Dávid, aki a telefonvonalban, aki sportkártya és relikvia gyűjtő, és ha jól tudom, NBA lelkes híve. Jó napot kívánok!
Kedvi Csokon, üdvözlöm a hallgatókat!
Egy kicsit meséljen arról, hogy ön hogyan lett gyűjtő?
Hát én a 90-es években középiskolába jártam, és akkor... inkább a 90-es évek elejéhez. Akkor találkoztam a kosárlabdán belül ilyen sportkártyákkal, és onnantól kezdve ez megfogott.
Mi a jó a sportkártyagyűjtésben? Most jó ember kérdezi önt, mert hogy én valamit nem tudtam sose megérteni, ez a pont ezek a kis kártyák, hogy ezeken mit csinál vele az ember?
Hát ezen ugye akkoriban még nem volt divat az internet, vagy nem volt ennyire széles körben elérhető, és nagyon jó, érdekes akcióképek voltak, illetve statisztikák, amiket így lehetett böngészni.
Melyik az, mitől lesz egy sportrelikvia igazán értékes egy gyűjtő számára?
Hát különböző sportrelikviák vannak, a kártyák esetében is arról lehet beszélni, hogy ugye, hogyha esetleg aláírja a rajongás tárgyát képező sportoló, illetve mezdarabja, cipődarabja van beleépítve a kártyába, ilyenektől emelkedik az értéke. Értelemszerűen vannak ritkábban előforduló kártyák, meg drágább kártya csomagok, tehát hogy nagyon sok minden befolyásolja.
Honnan lehet ezeket beszerezni manapság? Mert ugye mondta, hogy a 90-es évektől, nem tudom, hogy ma ennek van-e története, utóélete.
Hogyne? Tehát most jelenleg Magyarországon több bolt is működik, ahonnan be lehet szerezni, de én is nemzetközi szinten szoktam inkább vásárolni nagy ilyen platformokon, ahol előfordulnak ezek a relikviák, nem szeretnék itt most reklámot csinálni senkinek. Illetve vannak ilyen zárt közösségek, mondjuk NBA kártyából olyan 4000-4500 ember van Magyarországon, aki foglalkozik ezzel.
Én úgy tudom, és szerkesztőm Dian Gergő segített nekem ebben, hogy nagy rajongója a hamar NBA Vince Carter korábbi játékosnak. Tőle van valamilyen, vagy vele kapcsolatosan kérdezem, inkább így?
Igen, nekem a gyűjteményem az ő személyére épül. Most el tudom ezt már mondani, hogy a világ legnagyobb gyűjteménye van nálam.
Na, itt állunk meg egy pillanatra, tehát a világ legnagyobb gyűjteménye van önnél, Vince Carterből.
Igen.
Volt-e már olyan tapasztalata, mert ugye a stúdióban erről beszélgetünk, hogy hol válik egy ilyen típusú lelkes gyűjtőszenvedély kórossá az ember életében, észreveszi-e ezt egyáltalán, hogy volt-e olyan jelzés barátaitól, a külvilágtól, hogy hát, Dávid, jó, hogy sok időt töltesz ezzel, de hogy nem biztos, hogy ez így jó.
Nem, sőt, én edukálom is ezt a fajta világot, tehát én szoktam blogcikkeket, meg előadásokat tartani ebben a témában, hogy mikor válik ez kórossá. Szerintem ez akkor válik kórossá, amikor már a család vagy a családi kassa a rovására megy, és az ember nem tudja ezt befolyásolni. Sajnos sokakkal találkoztam ilyennel, akik túlköltekeznek, utána ilyen adósságokba verik magukat. Szerintem inkább ez a hibája ennek a sportrelikvia világnak, mivel ezek azért eladható tételek, tehát hogyha valaki be is gyűjti, azt azért ki lehet forgatni. Én például inkább a gyűjtői oldalon vagyok, én nagyon szelektálom azt, hogy mennyit költök erre, és ennek megfelelően nem léptem túl a határaimat, így nekem nem okozott ez soha gondot.
Jól értem, hogy a havi költségvetésében meghatároz valamit, hogy én ennyit fogok erre az egyébként nagyon kedvelt hobbimra költeni, és akkor is ennyit költök, ha nem tudom Vince Cartertől, nem tudom mi derül még ki, vagy mi kerül még ki a piacra.
Abszolút, hát inkább azt csinálom, hogy részletre kifizetek, tehát itt azért több milliós tételekről beszélünk, ilyen darabok esetében, persze természetesen vannak ilyen filléres, ilyen 1-2 dolláros darabok is, de a több milliós tételeket az emberek szerintem zöme az inkább úgy csinálja, hogy akár több részletben megbeszéli az eladóval, vagy az aukción úgy indul el, hogy tudja, hogy egy bizonyos kerete van, és akkor csak addig üti a saját ajánlatát. Én hiszek ebben, hogy az ember, hogyha tudatosan gyűjt, akkor nagyon szép gyűjteményeket lehet fölépíteni, és nem szalad el az emberrel a ló.
Dávid, mi lesz ennek a ezek szerint világhírű gyűjteménynek a sorsa?
Hát én már fölajánlottam az alapítványának, Vince Carter alapítványának, hogyha esetleg múzeumot nyitnak, akkor én nagyon szívesen fölajánlom a teljes gyűjteményt oda. Értékesebb darabokat eladhatnék belőle, de nem érné meg szerintem földarabolni. Pont ezért szeretném azt, hogyha egy fix helyre kerülne, illetve gondolkodunk egy ilyen online platformban, ami egy ilyen kiállítást nyújtan ennek az egységnek.
Nagyon szépen köszönjük, Dávid történetét hallották, és Karsai Szilviával folytatjuk a stúdióban. Hát egy kifejezetten tudatos gyűjtőt hallottunk.
Abszolút, igen, és nagyon komoly gyűjteményről hallhattunk.
És úgy tűnik, hogy nem lépi túl a kereteket semmilyen szempontból sem.
Nem, és pont ez egy ilyen nagyon jó ismérve a tudatosság például annak, hogy ez egy egészséges gyűjtő szenvedély, ez egy hobbi gyakorlatilag.
Mielőtt Dávidot kapcsoltuk, pont odáig jutottunk el, hogy hol válik egészségtelenné. Uh-huh. A pszichológus, ha már a mai világunk ilyen, a fogyasztói társadalom valahogy uh-huh. így efele is terel bennünket, hogy mindent gyűjtsünk, vegyünk, még. Igen. Hol találkozik ezzel a pszichológus? Van-e olyan ember, aki magától elmegy, hogy én már érzem, hogy ez nem működik, vagy a havi fizetésemet már erre költöm el, hogy ezt vagy azt. Meg még kell a 82. táska, ugye hölgyeket szokták ezzel viccelni, hogy táskát és cipőt gyűjtenek mindig. Tehát, hogy van-e ilyen, hogy valaki magától ezt észreveszi, és szakemberhez fordul?
Hát azt mondanám, hogy ez egy több lépcsős folyamat, tehát hogy olyannal én ritkán találkozom, hogy így észreveszi magán az első jeleket az ember, és azonnal jelentkezik, mondjuk, hogy szeretné a mentális egészségét megóvni.
Mert valószínűleg akkor inkább olyan típus lenne, mint Dávid, akinek viszont erre nincs szüksége.
Igen, hanem általában ez egy interakció szokott, egy ilyen kölcsönös akár konfliktus például, vagy veszekedés lenni mondjuk a családdal, és előbb-utóbb arra beletes a tér a személy,
hogy segítséget kér,
igen.
És akkor itt sokféle egyéb probléma is felfejtődik nekem az érzésem, mert hogy igen. Gondolom, hogy ennek valahol máshol van elásva a gyökere.
Igen, és sok helyen lehet, tehát nem lehet teljesen uniformizálni magát ezt a kóros, nevezzük felhalmozásnak, kóros felhalmozást. Ez eredhet akár kötődésből is például, vagy veszteségélményből, hogy nem szeretném kidobni egy szerettemnek a ruháit például, vagy a tárgyait, és ez fordul át például idővel, de akár mondjuk depresszió is vezethet ide, hogy annyira elhanyagolom magam, annyira tehetetlennek, reménytelennek érzem magam, hogy nincs erőm megcsinálni a mosogatást például, vagy rendet rakni.
Egyik hallgatónk írja, hogy az országúti kerékpározás a hobbim, és híres kerékpáros csapatok mezeit gyűjtöm. Uh-huh. Nekem több dolog is volt, írja a másik hallgatónk, amit gyűjtöttem, ma már zavar, hogy elöntenek a tárgyak, de emlékszem az érzésre, amikor a bolhapiacon ráakadtam egy sorozatomba illő darabra, az fantasztikus örömhormon löket. Ezt nem is mondtuk még, hogy igen, az örömhormon.
Igen, tehát amikor egy hobbi szinten végzi az ember a gyűjtögetést, vagy a gyűjtést, inkább így fogalmaznék, azért az egy nagyon nagy örömet okoz, vagy ott a szenvedélyét ki tudja élni, és emellett egy ilyen társas tevékenység is lehet. Még emlékszem, amikor matricás albumokat...
Meg itt visszatérünk a matricáinkhoz, igen.
Cserélgettünk az osztálytársakkal, szóval azért több rétű ez a tevékenység.
Egy másik hallgatónk azt írja, és így a végére ezt még behoznám, mert tényleg érdekes a különbségtétel, azt mondja, hogy a gyűjtés, felhalmozás elé helyezném én az eleinktől megőrzött emlékek nem kidobását. Tehát különítsük már el, javasolja a hallgatónk, azt, hogy valamit tiszteletből nem dobok ki, és adott esetben tele van vele a lakás, meg azt, hogy szenvedélyből valamit meg akarok szerezni. Ez tényleg két külön dolognak tűnik.
Igen. Igen, valóban.
Mert hogy ez más az indítatása. Tehát, hogy ne ítéljünk el valakit azért, gondolom erre utal, mert tele van valamivel a lakása, mert nem biztos, hogy ez gyűjtésből ered.
Igen, ott válik el a különbség talán, hogy mikor válik ez nyomasztóvá, zavaróvá, vagy mikor szűnik meg annyira az élettér, hogy nincs egy helye, hova le tudom tenni a poharamat például az asztalon, vagy le tudom ültetni a vendéget. Tehát amíg az életvitelt, a társas kapcsolatokat, a mentális egészségemet ez nem zavarja, addig ez nem egy kóros folyamat.
Még a végén azért adjunk tanácsot azoknak, akiknek a családi körében vagy ismertség körében van olyan, akiről látják, hogy ez már nem biztos, hogy teljesen egészséges, ez a gyűjtő szenvedély, vagy ez a vásárlás, akár vásárlási szenvedély is lehet ilyen. Mit tegyenek, hova forduljanak, vagy hogyan tudják meggyőzni a betegségtudattal nem rendelkezőt, hogy ez nem biztos, hogy jó irány?
Igen, hát azzal kezdeném, hogy mit ne csináljanak, mert nagyon sokszor a jó szándék az társul egy ilyen nagyon, nagyon nagy segíteni akarásra, és például amikor nincs otthon, akkor kidobálják titokban a cuccait, de hogy ez pont, hogy fokozni tudja a szorongását.
Hogy mondjam, bántani ne bántsák.
Ne bántsák, hanem empatikusan forduljanak hozzá, mert ez nagyon sok gyökérből fakadhat, tehát nagyon sok fajta eredete lehet, és ez a személy szorongást élet. És éppen ezért empatikusan, megértően kell hozzáfordulni, és például lehet javasolni olyan dolgokat, amik technikaik, például hogyan szortírozzunk, vagy hogyan tartsunk rendet, illetve nyilván vannak terápiás segítségnyújtási lehetőségek is, például kognitív viselkedés terápia. Egy amerikai tanulmány például arról számolt be, hogy ezek mögött, a káros felhalmozási tevékenységek mögött különféle hiedelmek vannak, és például egy ilyen kognitív terápia azzal foglalkozik, hogy ezeket a hiedelmeket azonosítja, és megpróbálja őket lebontani, átalakítani, élhetővé tenni.
De hát ez már csak akkor működik, ha az illető elmegy mondjuk önhöz.
Hát ez hozzám ebben a témában nem tudnak fordulni, viszont ez akkor működik valóban, hogyha segítséget kérnek.
Mennyi ilyen esettel találkoznak, vagy egyelőre elméletben beszélgetünk erről még, mert hogy a legelére visszatérjek a beszélgetésnek, ott kezdtük, hogy hát ez még egy nagyon gyerekcipőben járó dolog.
Igen. Gyerekcipőben, és nehéz is vizsgálni, mert általában önbevallásos jelleggel zajlik, de volt egy pár éven belül egy ilyen brit és svédországi metaanalízis, ami nagyjából ilyen 2,5%-os előfordulást mutatott ki. Ez azt jelenti, hogy körülbelül minden 40. embert érinthet a kóros fajtája.
Azért ez elég szép arány, szerintem.
Igen, hát érdemes is vele foglalkozni.
Nagyon szépen köszönöm, az előző fél órában arról beszélgettünk Karsai Szilvia tanácsadó szakpszichológussal, hogy honnan, hová vezethet a gyűjtő szenvedély. A következő órában már egészen más témával folytatjuk, elérnek bennünket 06 39 666. Hallgatunk egyébként azt írja még a gyűjtéshez, hogy ő neki porcelánbaba gyűjteménye van, körülbelül 800 darab, hát ez jó sok, és külön szoba van már a lakásban erre, de már nem veszek többet, írja. Hamarosan hírekkel folytatjuk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedaqurt.
A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok! Közeledik a nyár, a családok indulnak nyaralni, gyakran autóval, de milyen apró részletekre érdemes figyelni vezetésnél, hogy az utazás a lehető legbiztonságosabb legyen. Ezzel foglalkozunk hamarosan. 10:30 után pedig a digitális szemfáradtság kerül szóba, vagyis miként hat ránk a kék fény. A krónika után hamarosan jövünk, most azonban hírek Böti Attilával és Szotta Judittal.
A Kossuth Rádió hírműsora.
Bizottságai előtt meghallgatáson ismertetik terveiket ma és holnap a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjei.
A Hondius óceán járó újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei, egy francia állampolgár úton hazafelé a repülőgépen lett rosszul.
Többnyire felhős idő lesz ma záporokkal, néhol kisüthet a nap.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megkezdődtek a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatásai az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik, holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze.
A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküdt tehet.
A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita, a külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt.
A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt.
Az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Nem azt várja, hogy feladjuk a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy a külhöni magyarok érdekeit. Nem azt várja, hogy automatikusan bólogassunk európai vitákban. Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták, és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen, és a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét.
Egy kivéreztetett gazdaságot kell újraindítani, ennek kulcsa a befektetői és a lakossági bizalom, mondta a kinevezése előtt a leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kapitány István úgy fogalmazott, a politikusok feladata, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol az emberek vezetésével, az erőforrások hatékony felhasználásával és tiszta célokkal sikereket lehet elérni. Hangsúlyozta, kiszámítható szabályozásra, a lobbizás helyett tisztességes, korrupciómentes versenyre, átlátható támogatási rendszerre és az uniós támogatásokra van szükség.
Az új kormány gazdasági terveit ismertetve elmondta, azonos hangsúlyt szánnak az iparnak, a kereskedelemnek és a turizmusnak. Kiemelte, hogy 4 év alatt legalább másfélszeresére növelik az innovációra fordított forrásokat, és fokozottan támogatják a technológiai minőségi beruházásokat. A leendő miniszter az energiaügyet a versenyképesség egyik kulcsterületének nevezte. Kapitány István szerint felül kell vizsgálni a Paks 2 finanszírozását és megvalósítási feltételeit, miközben továbbra is kiemelkedő szerepet szánnak a nukleáris stratégiának. A tervezett intézkedések fedezetét a korrupció felszámolásával, a kedvezőtlen szerződések felmondásával és az uniós támogatások biztosításával teremtenék elő.
Ezzel a szakmai tapasztalattal, amivel rendelkezem, én remélem, hogy tudom Magyarországot szolgálni abban, hogy Magyarország el tudja foglalni a helyét az Európai Unióban gazdasági területen is olyan szinten, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Kevesebb kivételezés, több teljesítmény, kevesebb bizonytalanság, több bizalom, kevesebb olcsó munkaerőre épülő alkalmazkodás, több tudás és termelékenység Magyarországon. Az első 100 napban kormányunk feladata az lesz, hogy át kell néznünk a legfontosabb szerződéseket, támogatási konstrukciókat és vállalkozói terheket. Azért, hogy tisztán lássunk minden egyes gazdasági területen.
Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja, és a nemzet jövőjébe tett egy legfontosabb befektetés. Fogalmazott a Tisza kormány egészségügyi miniszter jelöltje az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtti meghallgatásán.
Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány számára központi kérdés. Hozzátette, meggyőződésük, hogy a terület végre valódi prioritásként kell kezelnie a kormánynak. Mint mondta, ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi vezetés szemléletéhez képest.
Leendő miniszterként olyan egészségben hiszek, amely mindenki számára elérhető, biztonságos, átlátható, transzparens, ténylegesen betegközpontú, nem csak szavakban, és minőségi ellátást nyújt. Olyan állami egészségügyben, amely térítésmentesen használható, és ahol az ellátás alapja egy klinikai szükséglet, nem pedig a fizetési képesség. A beteg ne azért jusson gyorsabban diagnózishoz, mert van pénze magánellátásra, hanem azért, mert a klinikai szükséglete állapota ezt indokolja.
Olyan minisztériumot szeretnénk építeni, amely képes átrepíteni Magyarországot a 21. század második felébe, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter jelölt a bizottsági meghallgatásán. Tanács Zoltán szerint olyan digitális államra van szükség, amely megkönnyíti az állampolgárok életét.
Az élő környezet politikája új hazafiasságot is jelent, mert a föld, a víz, az erdő és a táj az alapja annak, hogy mennyit termel egy ország. Erről az élő környezetért felelős miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László azt mondta, a minisztérium a lelki ismerete kell, hogy legyen a többi tárcának, mindegyikkel együtt kell működnie. Hozzátette, ismét meg kell keresni a szakembereket, ami nagy feladat lesz, és arról is szólt, hogy a tárca feladata a jövővédelem is, amiben a fiatalokra és a környezeti nevelésre kell építeni. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelöltet is meghallgatták a megfelelő bizottságban, aki azt mondta, Magyarországnak az alapanyagtermeléstől a minél magasabb feldolgozottsági szintet elérő agrárgazdaság irányába kell elmozdulnia. Bona Szabolcs fontosnak nevezte a jogbiztonság visszaépítését és a társadalmi vitákat a sokakat érintő kérdésekben.
Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ez csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel. A fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszály csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
Az elmúlt 36 évben nem volt példa arra, hogy a miniszterelnök lemondásra szólította volna fel az országgyűlés plenáris ülésén jelenlévő köztársasági elnököt, mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a lépés nem tekinthető váratlannak, hiszen Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem tartja alkalmasnak Sulyog Tamást az államfői pozíció betöltésére. Hozzátette, egy esetleges megfosztási eljárásban megkerülhetetlen szerepe lenne az Alkotmánybíróságnak. Ezen kívül azonban még további jogi lehetőségei is vannak a leendő, kétharmados felhatalmazással rendelkező kormánynak. Az elemző példaként említette azt a 2011-ben történt esetet, amikor a Fidesz szintén kétharmad birtokában a legfelső bíróság intézményének átalakításával mandátumának lejárta előtt szüntette meg az akkori elnök megbízatását.
A hatályos alaptörvény alapján történő megfosztási eljárás nem kecsegtett túl nagy eredménnyel, mert végső soron az Alkotmánybíróságnak kéne erről dönteni. Na most az Alkotmánybíróság tagjai az Orbán rendszerben megválasztott bírókból, illetve tagokból állnak. Ők aligha fognak Sulyog Tamás ellen dönteni. Nem, másként kell ezt csinálni. Ez jogtechnikai kérdés. Meg lehet azt csinálni, hogy kimondják az alaptörvénybe, hogy törvény erejénél fogva megszűnik Sulyog Tamás megbízatása. Meg lehet azt csinálni, hogy felszámolják a köztársasági elnöki intézmény.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait.
Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába.
Peking belátogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban.
Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.
Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. A hantavírussal fertőzött francia nő egészségi állapota az éjszaka folyamán romlott. Az amerikai utas azonban jelenleg nem mutat tüneteket.
A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re. A különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várható ma fejeződik be, ezt követően pedig mindegyikükre 42 nap karantén vár. A fertőzésben 3 ember vesztette életét, 6-an pedig igazoltan betegek, tehát elkapták a fertőzést.
Nem valószínű, hogy a hantavírus andoki típusa világjárványt okoz, erről beszélt Kacskovics Imre immunológus a Kossuth Rádióban.
A szakember hangsúlyozta, a betegséget, amellyel a holland óceánjáron többen is megfertőződtek, általában rákcsálók terjesztik, de szoros kontaktussal emberről emberre is terjedhet. Kacskovics Imre hozzátette, a lappangási idő akár 8 hét is lehet, és a betegség ellen nincs vakcina.
Volt egy fertőződés valószínűleg, itt több ember megbetegedett, sőt sajnos meg is halt. Ez valószínűleg szépen le fog csengeni, illetőleg a karantén szabályainak megfelelően ezeket a fertőzött embereket elkülönítik, megvárják, hogy mi lesz velük, remélhetőleg semmi, vagy nagyon kis százalékuk lesz beteg, és ahogy ez már korábban is volt, mert sajnos ez a betegség, ez nem egy vadonatúj történet, ez minden évben több tucat, több száz embert megöl, de valójában járvány nem alakul ki.
Autó
Fontos percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon két kamion ütközött. A 48-as kilométernél a mentési munka idejére a külső sávot zárták le, lassulásra, kisebb torlódásra kell készülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok várható.
A Krónikát Kubicsek István szerkesztette, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsor ajánlott. Kalendárium.
Orgona koncertek hazánk templomaiban és kastélyaiban. Stúdió vendégünk Rákász Gergely orgona művész. Történelmi panorámaséta a Citadellán és 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó, megúszó voltam.
Azt mondta halak, hogy meg is pecsételte a te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogy csak két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosom, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
2 perccel járunk 10:45 után, a délelőtt műsora 11-ig szól, követhetnek bennünket élőben is, de a www.mediaclick.hu oldalon újból meghallgathatják majd az adást. És amivel most foglalkozunk, az nem más, mint az autózás. Unalmas főút vagy autópálya és lankadó figyelem, meg annyi veszély leselkedik ránk vezetés közben, éberségünket sok minden próbára teszi, ilyen az alvás hiány, a fáradtság, de ugyanígy a veszélyességet növelheti a túlmeleg utastér, a rossz levegő, a zaj, vagy akár egy rosszul beállított ülés. Autós rovatunkban most annak járunk utána, milyen kisebb-nagyobb dolgok ronthatják észrevétlen is a koncentrációt a volán mögött. A riporter Tarnóczi László.
Arra, hogy az útra koncentrálok, a forgalomra figyelek. Arra, hogy ne okozzak balesetet. Attól függ a hosszabb út, a legutóbbi út például, amikor mentem Szolnok és ugye Tarján között, ez a hosszú, egyenes monotón utak, amikor már az ember csak így néz ki a fejéből, és egyszerűen az a messzi lévő távolság hirtelen rövidnek tűnik, amikor már közelít az a másik autóhoz. Ez rettenetesen fárasztó figyelni folyton, hogy mikor kell fékezni, mikor kell gyorsítani. Ugyanezt, hogy mikor jön esetleg mögöttem annyira az illető, hogy vajon észreveszi azt, hogy én már lassítok? Mennyire lehet lassítani? Hirtelen tudok lassítani? Vagy még inkább tartsak egy autónyi távolságot pluszba, hogy még én is lassabban tudjak megállni, hogy az mögöttem lévő is észre, hogy ne belém jöjjön, hogy ja, ez hirtelen ráfékezett. Engem legalábbis ez fáraszt. A koncentrálás, az folyamatosan egy ébernek kell lenni.
A hosszú távon vezetsz. Mi az, amitől ellankod a figyelmed, és mi az, amivel te ében tudod tartani magad?
Amivel ében tudom magam tartani, az ugye a zene, az egyértelmű, hogyha megy. Valamint ha új helyekre megyek, akkor a tájat is közben nézem, és akkor mindig új impulzusok érnek, hogy ez is erre van. Hát amitől ellankad, az igazából nekem csak akkor szokott, hogyha nagyon hosszú távon megyek, és a fáradtság, tehát magától, úgyhogy ilyen.
Megszólal ilyenkor egy csengő, vagy ránézel az órára, hogy hoppá, én már 10 órája itt ülök az autóban?
Hát ilyenkor általában azért ki szoktam úgy számolni előre, hogy ne legyen azért túl hosszú, mert tudom, ez az 5-6 óra azért az tartható, meg azért folyamatosan tartunk pihenőket. Így általában nem nagyon szokott így előfordulni velem.
Zenében, műfajban vagy tempóban fontos, hogy mi az, ami ébren tart, és mi az, ami egy kicsit elvonja a figyelmet?
Nem, annyira nem, inkább az, hogy változatos legyen, mert egy idő után még ugye a rockot is megszokja a fül, és akkor két kis műfaji átkeverés, vagy hogy nem ugyanaz az együttes megy végig.
Figyelemlankadás nagyon egyszerű. Ez főleg azoknál a gépkocsi vezetőknél lép fel hamarabb, akik automata váltós autót vezetnek. Ha még az automata váltó mellé használják a tempomatot is, akkor egy utasnak érzik magukat az autóba. Nagyon sok ember elköveti még azt a hibát, hogy bekapcsol egy andarító zenét, ami ráadásul még pluszálmosító hatással van az emberekre, tehát ez így önmagában összességében kész katasztrófa. Ha már hallgatunk zenét, akkor valami rokkosabbat tegyünk be, ami jobban felkelti a figyelmünket.
Kilométerben mennyi az, amit egy sofőr balesetmentesen, biztonságosan bevállalhat?
Ezt nem lehet meghatározni. Ez a sofőrtől, embertípustól függ. Attól függ, hogy előtte mennyit pihent, milyen lelki állapotban van. Ez egyéntől függő, véleményem szerint.
A nagyforgalmút, vagy pedig a vezetési kihívások nélküliség lankasztja a figyelmet?
A vezetési kihívási nélkül. A nagyforgalmi útnak figyelni kell minden mozdulatra, minden másodpercbe, ott az ember figyelme jobban tompa. Legalábbis én ezt tapasztalatom, durván 1,2 millió kilométer van mögöttem, amit volán mögött töltöttem. Igen. És balesetmentes vezetéssel.
Tarnóczi László volt a riporter, és megérkezett a stúdióba Nezsik István, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Feltételezem, hogy a budai utcákon, utakon érkezett ide hozzánk, ugye?
Így van.
No, én pedig hetente ingázom az M6-oson. Hogy hasonlítsuk kicsit össze a kettőt, fáradtság és kimerültség szempontjából. Én állítom, hogy az M6-os autópálya ilyen szempontból nem túl jó.
Pontosítanám, én az M1-es autópálya felé jöttem.
Akkor még nagyobb a különbség.
Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos, hogy végeztünk egyszer sok-sok évvel ezelőtt egy felmérést, ahol vizsgáltuk, hogy hány százalékban figyelünk mi ténylegesen az útra, a közlekedésre, és a körülöttünk lévőkre, és meglepő módon ez a szám 20% volt.
Kérdem én, hogy mit csinálunk a többi 80-ban?
Gondolkodunk, ugye ahogy a riportban is elhangzott, a tájat nézi, nem is értem, mert az utat kéne és az előttünk haladókat, mert ugye az idő egy nagyon érdekes dolog ebben a közlekedésben. Egy másodperc nagyjából az az idő, hogyha mi észlelünk bármit is körülöttünk, maga a test reagál erre, és a technika is, ugye az autónak is van valamekkora idő, amikor ő tud reakciót adni a mi különböző mozdulatainkra.
Fékút és hasonlók.
És az egy másodperc alatt egy nagyobb sebességnél nagyon sok métert tudunk haladni, és hát többek között ez az oka a sok utoléréses balesetnek. Már 2015 óta nagyon sok vezetés támogató rendszer először csak extraként jelent meg, ma már nagyon sok vezetés támogató rendszer az Európai Unió kötelezettsége miatt automatikusan beépítésre kerül az autókba, csodálatos dolog, például az utoléréses tempomat vagy a vészfékező rendszer, ezek a mai modern autók jelentősen csökkentik a balesetnek az esélyét.
Jó, hogy említette a tempomatot, ugye ez az a rendszer, amikor egy állandó sebességre például ezt is tudja, hogy be tud állítani egy autót adott esetben az autópályán. És ha már azt a példát hoztam, Magyarország talán legkevésbé forgalmas autópályáját, hogy nekem ott pont ez a problémám, hogy én nem merem használni a tempomatot, és megmondom, hogy miért. Mert így is úgy is eseménytelen az az autópálya. Ha még én ott ráhagyatkozom arra, hogy én csak ott ücsörgök, hát abból az én úgy érzem, hogy abból még nagyobb baj származhat, mint hogyha nekem muszáj tennem valamit.
Ugye ennek a tempomatnak ma már olyan tulajdonsága is van, hogy ha ő olyan helyzetet érzékel, hogy bármilyen baj bekövetkezhet, automatikusan valami. Ő le fogja csökkenteni a sebességet. Uram, bocsánat, ha az előttünk lévő sor megáll, akkor az autó biztonságosan meg is fog állni. Tehát én nem ettől félnek, én teljesen máshogy gondolkodok a közlekedésről. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő időközönként álljunk meg, és mozogjunk egy picit, hogy az éberségünket visszakapjuk. Nagyon fontos, ugye jön a nyár, jön a nagy meleg, hogy ne legyünk betegek, és ugye az is egy ajánlott dolog, hogy mielőtt kiszállunk, 5 foknál nagyobb különbség ne legyen a külső és belső hőmérséklet között. Ugye az autón, minden autón ma már ugye van egy hőmérsékletjelző, a külső hőmérséklete is. Nagyon fontos, hogy olyan hőmérsékletben, olyan közegben utazzunk, ahol mi az éberségünk megmarad, ami nekünk a közlekedésben komfortos, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az autó megfelelő műszaki állapotban legyen. Erről nagyon sokat szoktunk itt beszélni. Mindenkitől azt kérem, hogy végeztesse el a járműnek a rendszeres karbantartását, ellenőrzését. Higgyék el, hogy a közlekedés biztonságon belül a jármű biztonság az egyik legfontosabb dolog.
Amiről még nem beszéltünk, az a riportban is felmerült, és az oktató, aki nyilatkozott, ő azt mondta, hogy ez nagyon egyénfüggő. Azért picit beszéljünk róla. Magyarország nem egy túl nagy ország, ha autós szemmel nézzük, hamar át lehet rajta érni. De hány száz kilométer az? Ugye azt mondta, álljunk meg időnként. Hány száz kilométer az, amit biztonságban, úgymond egy ülésben el tud vezetni egy sofőr? Vagy ebben mekkorák az egyéni eltérések? Itt nagyon sokan vannak, akik viszonylag rendszeresen járnak külföldre, akár munka, akár más miatt, akár Németországig. Ott már ilyen 600-800-1000 kilométerekről is beszélünk.
Ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem tervezhető a mai közlekedés, hisz felújítások vannak egész Európában, nem csak Magyarországon. Egy csomó olyan dolog bekövetkezhet, baleset, amire nem számolunk. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy 1-1.5-2 óránként legalább tervezzünk megállást, és nagyobb átlagsebességet az autópályán ne tervezzünk, mint 90-100 kilométer, amit egy óra alatt fogunk tudni haladni.
Erre nem csak én sóhajtok most, hanem más is nagyon sóhajtoznak.
Hát aki az M1-esen jár, az örülni fog a 70-nek is.
Jó, ez most egy speciális helyzet és állapot, reméljük nem tart örökké.
Ausztriában is megépítették az autópályákat ugyanilyen módszerekkel, tehát nem kell csodálkozni. Örüljünk neki, hogy valami történik, és lesz egy szép új autópályánk. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az egészségünk érdekében rendszeresen álljunk meg, és hát a baleseti sebészek tanácsa az, hogy minden esetben, amikor módunk van, akkor próbáljunk azoktól a fajta dolgoktól megszabadulni, ami menet közben előjön. Nagyon-nagyon fontos az, hogy éberek tudjunk maradni. Tehát az egy fontos-fontos dolog, hogy a közlekedésben ne ezt a 20%-ot, hanem minél nagyobb százalékban a közlekedési szituációkat nézzük, ebben az esetben várhatóan kevesebb lesz a baleset.
Nézzük akkor a tippeket, trükköket, mert hallgatóink nekiláttak és írnak, biztatom is őket, önöket erre. 0639666, ez az SMS számunk, de a Kossuth Rádiót megtalálják a Viberen is. Egyik hallgatónk azt mondja, hogy automata autója van, a pályán a klasszikusok mesterműveit hallgatom, Strauss, Bach, Verdi, próbálják ki jobb, mint a rockzene. Valóban jobb, mint a rockzene? Nem tudom.
Mindenkinek más, én azt gondolom, hogy mi az, ami a zenei stílusának megfelel. Egy dolog nagyon fontos, hogy a gondolatainkat ne vigye el magáról a közlekedésről, és arról, hogy mi történik előttünk.
Aztán azt is írja egy másik hallgató, hogy a 8-ason közlekedtem, ő azt írja, jól látom, vasárnap. Egyszer-kétszer majdnem letoltak az útról, sok az őrült az utakon, akiknek kevés ez a 90 km/h. Hát igen, sajnos, de mondjuk pont a 8-as út szerintem ilyen szempontból sajnos ismét egy rossz példa, mert ott elég sok a baleset.
Amikor folyamatosan halad a kocsisor, én azt hiszem, hogy egy-egy autónak a megelőzése olyan nagy időt nem fog nekünk az utazási időből csökkenteni. Én arra kérek mindenkit, hogy ugye van egy sorozata az Autós Nagy Koalíciónak, hogy úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Én azt hiszem, hogy mindenki szeretne hazaérni, és mindenki higgy el, hogy mindenki gyorsan és leghamarabb szeretne, hogyha ezt a társas játékot, amit közlekedésnek hívunk, úgy játsszuk, hogy mindenki próbálja betartani azokat a szabályokat, amit a Kressz előír, akkor vélhetően balesetmentesen és gyorsan oda fogunk érni, ha elindultunk.
Még a végére behoznék egy SMS-t, ami engem kicsit meg is ijesztett, de azért egy két gondolatot megér. Egy hazai fuvarozó vállalkozásnál dolgozott, de külföldre járt fuvarozni az illető, aki ezt írja, és azt mondja, hogy a pihenőidőket úgy próbálták, hogy is mondjam, így kihagyni, hogy azt javasolták neki, hogy valamilyen serkentőszert, akár tudatmódosítószert szedjen. Itt álljunk meg csak annyira a végén, hogy mit igyon egyen a sofőr, hogy éber maradjon, és ez nyilván ne ilyesmi legyen.
Így van, tehát tudatmódosítószereket semmi esetre sem, teljesen mindegy, hogy legális vagy illegális.
Én még azt mondom, hogy az ötödik, negyedik kávé se biztos, hogy kell.
Ez emberfüggő, tehát ki a test hogy reagál. Nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan legyen víz, és folyamatosan legyen folyadék utánpótlás, hogy ez kinek milyen formában legyen, ez saját maga fogja tudni, és én azt hiszem, hogy mindenki érzi azt, hogy hol a határ, és nagyon-nagyon fontos, hogy a pihenő időn belül rendszeres mozgás legyen, tehát álljunk meg egy biztonságos parkolóba, és mozogjunk valamennyit, annak érdekében, hogy a test alapvetően ne fáradjon el, hanem a következő valahány kilométert, amit haladnunk kell, az biztonságosan meg tudjuk tenni.
Jó, tehát olyat nem javaslunk, hogy kinek 100, kinek 300 kilométer, amit egybe tud vezetni. Inkább mindenki hallgassunk magunkra, álljunk meg inkább többször, és főleg mozogjunk, igyunk vizet.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm Knezsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökét hallották autós rovatunkban. Egy perccel járunk, 10:30 után. Hírek következnek Szlotta Judittal.
Megkezdődtek a Tisza kormány 16 miniszterjelöltjének bizottsági meghallgatásai. A miniszterek a tervek szerint holnap az országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén tesznek esküt, amellyel megalakul az új kormány. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza pártpolitikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. A befektetői és lakossági bizalom helyreállítását, a korrupció felszámolását, valamint a kiszámítható gazdasági környezet megteremtését nevezte a következő 4 év legfontosabb feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt. Kapitány István bizottsági meghallgatásán azt is elmondta, hogy külön államtitkárságot hoznak létre a turizmusnak. Az egészségügy fejlesztése központi kérdés a Tisza kormány számára. Ezt Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt mondta bizottsági meghallgatásán. Hangsúlyozta, az egészségügy megújítása a nemzet jövőjének ügye, amelyet minden kormánynak kiemelten kell kezelnie. Hozzátette, a beteget helyezik az ellátás fókuszába, a cél a biztonságosabb és jobb minőségű ellátás. Elmondta azt is, hogy Karikó Katalin, Nobel-díjas tudós, elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe.
Többnyire borult az ég az országban. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, este 12-18 fok lesz.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iberek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol?
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bicsák Eszter.
A képernyők ma már szinte egész nap velünk vannak, dolgozunk rajtuk, kommunikálunk, kikapcsolódunk velük. Ezek az eszközök jelentős mennyiségű úgynevezett kékfényt bocsátanak ki, amely nappal természetes, akár hasznos, esti órákban azonban már igencsak terheli a szemet, az alvásunkra, közérzetünkre is hatással lehet mindez. Stúdióban van két vendégem, professzor dr. Nagy Zoltán Zsolt, szemész, klinikai igazgató, Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke, és Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerész Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük szerintem azzal, hogy orvosilag tegyük rendbe ezt a dolgot, hogy pontosan orvosi jelensége az, hogy digitális szemfáradtság. Tehát ezt lehet-e orvosilag értelmezni?
Lehet is, meg nem is, ez a válaszom. Tehát a kékfény alatt ugye a elektromágneses spektrum, tehát a látható, illetve nem látható fénytartományok közül a 380 és 500 nanométer közötti részt nevezzük. Ebből a cirkadián ritmus, tehát az embernek, hogy azt a ritmusát, bioritmusát, hogy fenn van, alszik, álmos, a 460 és 480 nanométer hullámhosszú rész szabja meg. Na most ugye a természetes napfényben mindenféle hullámhosszú előfordul, 400 és 700 nanométer között észleljük a színeket az emberi szemmel, az alattit, illetve az e felettit nem látjuk az emberi szemmel. Na most a kékfény az a rövidebb hullámhosszú spektrumban van, ez szóródik a környezetünkben, ezért látjuk az égboltot például kéknek. Tehát a tenger pedig tükrözi az égkék színét, azt látjuk nagyon szép kéknek. Tehát ez egy biológiai dolog, ez jó, hogy van, és ehhez a szervezetünk alkalmazkodott, azonban a digitális eszköz közökben lévő kékfény egy picit jobban terhelheti a szervezetet. Gondoljunk csak arra, hogy ehhez közelre kell nézni, ehhez az alkalmazkodási izmokat igénybe vesszük, ez fárasztó, és azt szoktuk mondani, hogy körülbelül 2 óránként kicsit kinézni az ablakon, tehát 5 méteren túlra, mert az alkalmazkodási izmokat ez elernyezti.
Ez az a 20-20-20-as szabály, amit mond?
Lehet.
Mert, hogy azt mondják, ugye, hogy 20 percenként, 20 másodpercre, 20 lábnyira fókuszáljunk.
Hát ezt az angol országokban így mondják, de szerintem elég úgy másfél óránként, hogyha valaki képernyőt néz, nem az okostelefonját, okostelefonnál természetesen ez kicsit másképp van, és este az okostelefonokat szokták az emberek többségét bütykölni, illetve nézegetni, és abból is hát kékfény ugye éri a szemünket, kékfény.
Tehát akkor már sötét van.
Akkor már sötét van, ez erősebben hat, kitágul a pupillánk is, és ez megzavarhatja a cirkadián ritmus, tehát alvászavart okozhat, az alvászavar miatt például a vércukorszint is változhat, vérnyomásunk is változhat, tehát hogy egy csomó olyan egészségi probléma alakulhat ki, amelyet hát meg lehetne előzni azzal, hogy például lefekvés előtt, 2 órával előtte már nem kellene az okostelefont használni. Természetesen ez nem mindenkinél oldható.
Akartam mondani, hogy ezt nagyon sokszor elmondtuk már, azt hiszem itt a stúdióban is, és szerintem iszonyú kevesen valósítják meg.
Ez így van, és még fontosabb, hogy a gyereknek ne adjuk oda az okostelefont, mert az közelre használja a szemét, és ez egy kicsit más jellegű dolog, mint most, amit a kékfényről beszélünk, viszont a rövidlátás fokozódásában nagyon nagy szerepe van a korán kézbe adott okostelefonnak, ugyanis ez szórakoztatja a gyereket, leköti a figyelmét, ugyanakkor elfelejt távolra nézni, és ezt általában bent csinálják, tehát nem is mennek ki a szabadba, és a természetes fénynek a védő hatása így nem tud érvényesülni.
Még egy dolog, a képernyő és az okostelefon, ugye ezt a kettőt emlegetjük, ez 2 külön dolog a szem számára?
A szem számára igen, mert a képernyőt 60-70 cm.
Most is nagyjából annyira van előttem a monitor.
Így van, tehát ez egy középtávolságnak, mondjuk optikailag az 5 méteren túl itt végtelen távolságnak, és a 30 centis távolságot, amilyenről olvasunk, illetve az okostelefont nézegetjük, ez a rövid távolság. Na most a cégek ezt észrevették, és ezért kezdtek a okostelefonok képernyői meg nagyobbodni, viszont az nem biztos, hogy elfér a zsebbe, tehát hogy ennek kellett egy mértéket szabni. Jelenleg ugye viszonylag nagyok ezek az okostelefonoknak a képernyője, de mégis nagyobb kellene ahhoz, hogy a szemet ne vegyük annyira igénybe.
Egy pillanat, előveszem a telefonomat, le van némítva, úgyhogy nem fog gondot okozni, de most személyzetileg kérdezem, hogy tudom én ezt olyan távolságba tartani, most tartom nagyjából ebbe a 25-30 centi távolságra. Tudom én ezt olyan távolságra tartani, hogy kisebb legyen a károsító hatása a szemem számára?
Hát nem nagyon tudjuk, mert nem ezen nagyon. Viszonylag kicsik a betűk.
Tehát ha el tudnám lehet olvasni, akkor mondjuk, ha így kinyújtom a kezemet, akkor mondjuk eljutunk 70-80 centi,
akkor
nem
egy
tudom.
Kicsit kisebb a terhelés, csak ezt szerintem nem fogják megvalósítani az emberek többsége.
Beszéljünk kicsit arról, és itt fordulok Szabadi Zsolthoz, hogy ezek a különböző eszközök, amiket ennyire gyakran használunk, gyakorlatilag most már az is, aki az előbb beszélgettünk közlekedésről, de eszembe jutott, hogy még a kamionosok is használnak ilyeneket, hiszen ők is nézik vagy a GPS-t, vagy valamit. Tehát, hogy már mindenki használja, milyen védő felszereléssel lehet ezeket ellátni, vagy a szemünk hogyan tud védekezni a káros hatások ellen? Mi a mostani technika?
Az a nagyon jó, hogy már tudunk arról, hogy ez ellen érdemes és fontos védekezni. Egy picit bővítek a körön, a mesterséges fény környezet, ahol most ülünk.
Egyre rosszabb, és itt tele vagyunk monitorokkal, elővettem a telefont, igen, és még a fény is.
Csak LED fényben ülünk, hiszen már nincsen más fényforrás sehol, és ez ugyanúgy ráerősít erre a nem természetes fény effekt hatásra, igen, és a kék fény túlterhelésre. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, és nagyon köszönjük, hogy beszélhetünk, és az emberek most már tudnak erről. A hatásait szenvedik egyébként, csak nem mindig értik, hogy mi mivel függ össze, és ugye el tudjuk mondani. Amikor valaki megérkezik egy személyzeti rendelésre, és a panaszokat elmondja, akkor ott a személyszobros kollégák természetesen azonnal el tudják mondani, hogy erre mi a megoldás. Akkor jövünk mi, optikai szaküzletek, az ott dolgozó optometristák és optikus kollégák, akik ugye jönnek a panasszal a páciensek, akár a személyzeti rendelés, akár hozzánk, és akkor el tudjuk mondani, hogy igen, a kékfényt szűrni kell. Mi azt szoktuk mondani, hogy még akkor is, ha valakinek nincs szüksége dioptriára, de ebben a környezetben dolgozik, monitor, laptop, mesterséges fény, akkor egy úgynevezett nulla dioptriás, de jó kékfényszűrő képességű lencsét ajánlunk az illetőnek, és igyekszünk nagyon jó megoldást nyújtani erre. Egyébként pedig a dioptriás lencséknél én nem tudok most százalékot mondani, de szerintem 10-ből 9,8 biztosan kékfényszűrős ma már. Vannak olyan szakmák, amikor, ahogy beszélgetünk az ügyféle, például a grafikus, ott elkerüljük a nagyon erős kékfényszűrést, mert neki megváltoztatja a színeket egy picit, ahogyan dolgozik. De aki nem, az összes többinél, mindenkinél ajánljuk, és igénybe is veszik az emberek, felnőttek, gyerekek egyaránt, és ez egy nagyon fontos védekezés. Tehát ezért fontos, hogy keressük a személyzeti rendelőket, aztán pedig a szaküzleteket.
Vagy a fénynek, tehát a természetes fénynek is lehetnek károsító hatásai, tehát a napszemüvegre szeretném itt fejlődni a figyelmet, főleg a nyári hónapokban. A rövid hullámhosszú sugarak a szaruhártyában nyerődnek el, és a degenerációt okozhatnak. A kicsit hosszabb hullámhosszú sugarak a szemlencsében, és a még hosszabbak pedig a retinában. Tehát szaruhártya probléma, szürkehályok képződés és makula degeneráció, tehát retina degeneráció előfordulhat. Ezen kívül vannak általános hatásai, tehát ez a digitális problémák, alváshiány, felfájás, fizikális és mentális problémák is az alváshiánytól kialakulhatnak.
0636 9666, ez az SMS számunk. Ha feketén-fehérem nézem, szerintem a telefonra gondol a hallgató, az lehet, hogy jó, vagy az jobb-e vajon? Kérdezi ő. Tehát ha nem színesben nézi a dolgokat, hanem fekete-fehérben.
Hát a minden alapkészüléknek, tehát a képernyőnek van azért egy kék fajta kisugárzása.
Akkor is a fekete-fehérben nézem.
Akkor is a fekete-fehér. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem változtat rajta. Ez inkább a látássérülteknél jó a fekete-fehér, amikor a kontrasztot lehet így növelni, és a csökkentlátóak így kinagyítják a betűket, a csökkentlátóak így több látásélményhez tudnak jutni, tehát jobban el tudnak tájékozódni a környezetükben.
Érződik-e akár a klinikákon, hogy egyre több az ilyen probléma? Gondolok itt arra, hogyha lefele megyünk korosztályban, a mostani 20 évesek, 30 évesek, több szemprobléma van, mint amennyi mondjuk az én korosztályomban volt, ugye?
Igen, például azt tudom mondani, hogy egy olyan 15-20 évvel ezelőtt a szemüvegesek, tehát a rövidlátók aránya a magyar populációban olyan 25% volt, tehát az átlagosan negyede a lakosságnak. Most végeztünk néhány éve egy felmérést a 10 éves korosztályban, tehát iskolás korúak között. Ez tulajdonképpen a COVID lezárta után történt, most már 57% visel valamilyen szemüveget,
tehát az ez
megduplázódott, és szeretnénk azt megakadályozni, vagy azt elérni, hogy ne érjük el a japán, illetve a távol-keleti országoknak a statisztikáját, ahol 90% körül van a szemüvegeseknek az aránya. Többet kell szabad levegőn tartózkodni, tehát természetes megvilágítási körülmények között, kevesebbet kellene közelre használjuk a szemet, ha használjuk, akkor jó megvilágítás között, és hát inkább a nappali tanulás lenne a lényeges, a természetes ablak melletti fény mellett, ami balról jön. Tehát nagyon sok ilyet kellene bevezetni. Például Kínában az osztálytermeknek a tetejét már átlátszó üvegből vagy műanyagból készítik, hogy legalább ott érje természetes fény a tanulókat. Sajnos a digitális forradalom óta ugye egyre inkább a számítógéppel, illetve telefonnal kommunikálnak egymással ez a fiatal korosztály is, ahelyett, hogy kimennének focizni, vagy valamilyen játékot játszani a szabadban.
Kérdezi egy hallgatónk, hogy miért fontos, hogy balról érkezzen a fény. Erre én is tudok válaszolni, mert én balkezes vagyok, és nagyon sokat hallgattam, hogy balról érkezzen a fény. Nekem nem jó, mert nekem. Tehát amelyik kezünkkel írunk, ugye a másik oldalról érkezzen a természetes fény.
Az árnyékolás miatt. Feltéve,
hogy írunk, és nem pedig, mert most már nagyon sokszor ugye épp, hogy igen, a számítógépen dolgozunk. Úgyhogy lehet, hogy ezt már meghaladja.
Így van, mert hogyha árnyékban van pont az, amit nézünk, akkor az egy megerőltetőbb dolog a szemnek, és kitágul a pupilla, és sokkal jobban kell az alkalmazkodási izmokat igénybe venni.
Én értem azt, hogy a látszerészek nyilván abban nagyon profik és jók, hogy a különböző eszközöket gyártják, és kvázi méretre szabnak mindent. De vajon javasolnak trükköket is, hogy mivel lehet tornáztatni a szemet, vagy egészségesebben tartani? Én azt gondolom, hogy a problémák egy része az az orvosoknál kulminálódik, de a másik része az meg önöknél.
Igen, hát a legjobb trükkünk egy jól kikorrigált látás, egy jó szemüveg. Annál jobban támogatni a szemünket a minden pillanatban, az egész életvitelünkben nem nagyon lehet. Amikor betegségről beszélünk, akkor ugye a szemészoros kollégák azt tökéletesen kezelik, tehát az már nem az optikáknak a feladata, de az optikákban, amikor mi tanácsolunk, akkor minden esetben azt tanácsoljuk, hogy igenis mindenki adja meg magának a legjobb látási élményt, azaz a legjobb korrekciót viselje, jöjjön el a látás ellenőrzésekre, szemvizsgálatokra, és ha kiderül valamilyen dioptria, akár csak egy negyed vagy egy fél dioptria, amiről azt szokták mondani, hogy az olyan nem sok, de az pont elég, az terhelés.
Tudja, mit szoktak mondani mindjárt erre, hogy nekem még nem olyan rossz a szemem, és ha szemüveget csináltatok, akkor meg gyorsabban fog romlani. Ezt én annyiszor hallottam.
Igen,
már nagyon sokszor.
Egyszer se igaz, tehát ez,
jó, ez
akár annyiszor mondjuk, attól az nem lesz igaz. Hozzánk mindig úgy jön az ügyfél, hogy ő lát, és mi ezt nem is kérdőjelezzük meg, mi mindig azt mondjuk neki, hogy foglaljon helyet, és megmondjuk, hogy mennyit. És hogyha kiderül, hogy mennyit lát a saját szemével, akkor meg tudjuk azt is mondani, hogy mennyit tudunk hozzátenni a kontaktlencsével, szemüveglencsével, és akkor válik teljesen a látás élmény, nagy élmény szó szerint, amikor újra mindent lát valaki. Hál' Istennek naponta többször is megtörténik az üzletekben.
Minden fénytörés hibát teljes mértékben érdemes kikorrigálni. Szóval ez nem igaz, hogy lustítja a szemet. Nyilván van egyfajta üteme a rövidlátás fokozódásának, ez örökletes dolgoktól függ, és életmódi, illetve táplálkozási dolgoktól is függ.
Táplálkozástól.
táplálkozik. Igen. Végeztek egy kísérletet. Természeti körülmények között élő emberek között, tehát amikor halászat vadászatból, tehát vadászattal tudják megtermelni az élelmiszert, körülbelül 1% volt a rövidlátóknak az aránya. Ahogy a következő generáció bekerül városi körülmények közé, tehát elkezdi a finomított ételeket, cukrot, szénhidrátot, stb. Fogyasztani, rögtön megugrott 25%-ra a rövidlátóknak az aránya, tehát innen, mert nem volt szükség olyan éles látása, mert nem kellett lelőni a vadat, és így tovább nem voltak annyit kint szabad levegőn, tehát természetes fényviszonyok között, és így tovább. Még talán egyet hangsúlyoznék, hogy a természetes fényben bizonyos hormonok is jobban termelődnek, például a szerotonin, és a melatoninra is hatással van. A szerotonin az idézőjelben boldogsághormonnak is mondják, banánban is egyébként van, meg csokoládéban is, illetve kortizol is termelődik, ami egy tényleg egy nagyon fontos hormon a szervezet szempontjából. Éjszaka viszont a melatoninnak van szerepe, és ebbe tud beavatkozni a túl sok kékfény, ennek a termelését tudja csökkenteni vagy gátolni.
Hallgatónk kérdezi, hogy a fénycsöves világítás mennyire zavarja a szemet. Ugye ez már kevés helyen van talán.
Hát a neonfény, igen, a hideg fények nem jók a szemnek.
Szoktuk mondani, hogy bántja a szemünket, ezt még érzi is az ember.
Így van. A gépjárművekben is megjelentek ezek a nagyon új világítású fények, a xenon lámpák, amelyek rendkívül erősek, és nagyon jó annak a vezetőnek, aki vezeti az autót, de a szembejövőnek nagyon nem jó. Ugyanígy meg tudja zavarni a kékfényspektrum, a látást, az idegrendszert, és így tovább, és nagyon erős a fénye, tehát a szembejövő autófénye teljesen el tudja vakítani az embert.
Másik kérdés, másik hallgatónktól, asztigmián, amennyire én tudom, ez szemtengelyfertőzés.
Igen, ez a szaruhártya eltérése.
A sok éjszakai vezetés, hogy általánosságban a rossz fényviszonyok, túlzott kékfény tud-e rontani rajta?
Nem. Ez egy fénytörési hiba, ennek nincs köze a fényviszonyokhoz.
Eddig az egyetlen pozitív dolog, amit el tudtunk mondani a kékfényről, hogy ezen legalább nem ront. Mikor érdemes már szemészhez, orvoshoz fordulni a panaszokkal? Kérdezem ezt kicsit a magam generációja miatt is, mert nagyjából ilyen 40-es évek második felében jön el az a pont, amikor az ember már tologatja maga előtt a papírt, a forgatókönyvet, ugye egyre nagyobb betűméretre állítja nyomtatásnál, tehát hogy kezdődnek ezek a problémák, de még nem olyan élesek.
Ez az első 45 éves kor körül a lencse rugalmasság csökkent, tehát az olvasásnál olvasó szemüveg igénybevételére szükség van. Ez általában plusz fél egy dioptriával szokott indulni, és 2,5-3-ig megy el maximálisan, tehát 45 éves kor, de egyébként van születéskor egy szemészeti szűrés, akkor közösségbe kerüléskor, és az iskolába kerüléskor szintén, és aztán amikor valaki autót szeretne vezetni, akkor a gépjárművezető alkalmassághoz szintén szemészeti szűrés. 50 éves kor fölött úgy 2 évente, és 60 éves kor fölött pedig évente érdemes szemészeti szűrése, mert zöld hájúgot, tehát glaukómát, szemfenéki degenerációt, ez a makula degeneráció, szaruhártya problémát és szürkályok képződést lehet előre észlelni, és felkészíteni egyrészt a beteget életmódilag, meg orvosilag, és hát a glaukóma ebből a legveszélyesebb, illetve a makula degeneráció, mert a glaukómánál, ha magasabb szemnyomás, és ez nem fáj, magasabb szemnyomás miatt pusztulnak az idegrostok a látóidegbe, az visszafordíthatatlan, és minél hamarabb fedezik fel, annál később következnek be a látással kapcsolatos panaszok.
Meg Zsolthoz fordulok a vége felé, hogy ezek a kékfényszűrős szemüvegek, most független attól, hogy van-e rajta dioptria vagy nincs, ezek valójában tudjuk-e, hogy tényleg használnak? Tehát van-e visszajelzés? Mérik ezt? Nézik ezt?
Hát mi találkozunk az ügyfelekkel akkor is, amikor a panasszal érkeznek, akkor is, amikor jönnek a szemüveget, és később, amikor használták, és egyértelműen pozitív a visszajelzés. Ez nem is kérdés. Hangsúlyoznám, hogy itt a jó minőségű kékfényszűrő lencsékről beszélek, és ez fontos, hogy szaküzletekben, szakemberektől fogadjuk el a tanácsot, hogy ez valóban kékfényszűrős. Elég sok marketing jellegű kékfényszűrős ajánlattal lehet találkozni a zsebünkben a telefonképernyőjén. Próbáljuk meg elkerülni ezeket a csábításokat. Erre vannak a szakemberek. Ez a szakma így kerek, az elején a szemorvos kollégákkal, a szemészeti rendelőkkel, az optikákban az optometrista kollégák, akik szintén jól tudják ezt végezni, és az optikus kollégák, akik elkészítik a szemüveget. Így, ha valaki ezt
ezt a támogatást igénybe veszi, akkor a legjobb helyen van a látásával.
Ha megfordítjuk kicsit látszerészeti szempontból, akkor nem egyszerű mondjuk az adott monitorra szerelni valami szűrőt, vagy a táblagépre, vagy a telefonra?
Igen, de amikor a monitoron rajta van, és ugyanebben a folyosón sétálunk, ahol ledes fényforrásokból jön a szintén túlterhelt fény, ez egy környezeti hatás, azt tudni kell. Az egyik eleme a telefon, amivel a legtöbbet kapcsolódunk, mert a legközelebb tesszük a szemünkhöz, a másik eleme a laptop, a monitor, és egyébként pedig a teljes épületen belül világítás. Tehát azt kell értenünk, hogy gyermektől fölfelé, akik iskolába járnak, mindenkit érint. Már az óvodában.
Nem tudunk kibújni
a lakásunkban. Gondoljuk bele, amikor felkapcsoljuk a lámpát, a lakásunkban érintett. Ez egy élettani sajátosság, egy jelen helyzetnek a felismerése. Ezért ez ellen, ha már van is rá jó megoldás, akkor érdemes védekezni, hiszen mégiscsak a látásunkról van szó, mint tudjuk, a látásunk elég drága kincs.
Még gyorsan a végére egy hallgatói kérdés, ahogy jól látom már röviden. Szürkületben homályosan látok, pedig van szemüvegem, vezetni sem merek, mit lehet csinálni, kérdezi hallgató.
Szűrés, mert lehet, hogy egy kezdődő szürkályog van ennek az egész panasznak a hátterében.
A sárga vagy a fehér fény a jobb? Kérdezi másik hallgató.
A sárgás fehér, tehát ami ilyen barátságos fény, nem a hideg fény semmiképpen nem jó, mert a hideg fénynek nagy a kék fény tartalma.
És még volt egy kérdés, talán ez inkább Zsolthoz, hogy nem tudom már hol van ez a kérdés, de hogy mobiltelefon vagy táblagép, szerintem itt a méretre gondol a hallgató.
Hát a táblagép kevésbé terheli ezt, mert valóban picit azt messzebb tesszük, de hát a mobiltelefon ott van mindenkinél, tehát akarjuk ezt a kérdést elkerülni, vagy nem, ez érint. Tehát, hogy igen, a mobiltelefon van a szemünk az a legközelebb, aztán táblagép, laptop, monitor, világítás, kékfényszűrés, erre figyelni kell.
És még a mesterséges fény itt is. Nagyon szépen köszönöm, hát azt hiszem, hogy lenne még erről mit beszélgetni, de a figyelmet talán felhívtuk arra, hogy szakemberhez érdemes fordulni, amikor már legalábbis nem komfortos az, hogy hogyan nézünk, hogy nem pislogunk, mert erről még nem is beszéltünk, igen, hogy nem pislogunk a szemnek, az se jó. Vendége volt itt a stúdióban professzor dr. Nagy Zoltán Zsolt, szemész klinika igazgató, az Akadémia doktora, a Magyar Szemorvostársaság elnöke, és Szabadi Zsolt, a Magyar Látszerésztársaság, Látszerész Szövetség elnöke, bocsánat. És hát arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk megelőzni, vagy ha már kialakultak, akkor a kékfény hatásait valamilyen módon enyhíteni. Most a következő percekben pedig a névnapokkal foglalkozunk a mai hangtárban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
A legtöbben csak belelapozunk a naptárba, de ritkán gondolunk bele, hogy a névnapok valójában a vallási tiszteletből nőttek ki.
A neved napján gratulálok neked.
A keresztény hagyomány szerint a keresztségben kapott nevek egy-egy védőszenthez kötődnek, akiknek az égi születésnapja, vagyis haláluk emléknapja lett a földi névnap alapja. Rácz Judit nyelvészt hallják.
A kereszténységben felvett nevek, azok mindig valamilyen védőszentnek a neveit jelölik, és ugye a védőszentnek az ünnepnapjaiból alakultak ki a névnapok.
Gyakran megessik, hogy egy évben többször is találkozunk ugyanazzal a névvel a naptárban. Ez nem véletlen. A történelem során több azonos nevű szent is élt, akiknek különböző napokon adózunk tisztelettel.
Ez valóban így van, hogy egy-egy szentnek az élete során egy-egy főbb esemény az egy-egy ünnepnapja volt. Például itt van a Mária név, amelynek 33 ünnepnapja van. Ugye ma is ismerjük, hogy van szeptember 8-án, 12-én is Mária, nyáron is van Mária, tehát nagyon sok napon lehetett például a Máriákat ünnepelni, vagy ugyanígy a János, annak 16 névnapja van.
Érdekesség, hogy a névnapozás nem volt mindig az egész évre kiterjedő ünnep.
Nagyon sokáig csak a nem dologidőre eső névnapokat ünnepelték, tehát ami ősszel a betakarítások utánra esett, tehát ezért mondjuk a Márton napot, az István napot, és először csak a gazdáknak a névnapját ünnepelték.
Ilyenkor a gazda köszöntése nem csak családi, hanem gyakran az egész falut megmozgató közösségi esemény volt. A jókedv mellé sütemény és kocintás is járt. Szépen. míg nálunk, a lengyeleknél vagy a skandináv országokban a névnap szinte a születésnappal vetekszik, addig az angolszász területeken, Hollandiában vagy Franciaországban sokan azt se tudják, hogy mi az. Nálunk viszont továbbra is a figyelem és a kapcsolattartás egyik legkedvesebb eszköze marad, legyen szó egy szál virágról, vagy egy kedves üzenetről.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, hamarosan, másfél perc múlva véget ér a délelőtt című műsor, www.mediaclick.hu, itt megtalálják majd később is az adást, és holnap is jelentkezünk 9-től 11-ig. A következő témákkal publikus a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzési terve, de hogy kit és miért ellenőriz a NAV, és hogyan lehet tudatosan csökkenteni az ellenőrzési kockázatot, erről beszélnek majd szakértőink, de arról is szólunk majd, hogy szennyvízből is lehet sört készíteni, a technológia már ott tart, hogy az újrahasznosított víz élelmiszer alapanyag is lehet. Holnap is délelőtt én megköszönöm mai munkatársaimnak, a szerkesztőnek, Dian Gergőnek, a gyártásvezető Mali Andreának és a hangmérnök Rácz Dorottyának, hogy segítségemre voltak. Önöknek további szép napot kívánok, a műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.